Következik az Oktatói Hálózat vitasorozata. Közgazdász vita. A felvétel készült 2015. február 3-án az ELTE BTK Gombóc Zoltán termében.
Én a frappáns mi a baj a hazai közgazdász szakmában, mi változott az utóbbi években, és mit kellene tenni, alcímet adtam az Oktatói Hálózat sorozatának ezen alkalommal, és a résztvevők gyorsan mondtak igent a felkérésre. Egyetértenek abban, hogy van valami baj a közgazdász szakmában, és van véleményük arról, hogy mik a legfontosabb problémák, és mit lehetne, mit kellene tenni. Akkor bemutatnám a résztvevőinket. Csikán Attila, Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási karának professzora, korábban miniszter, egyetemi rektor. Kúnya István, a Közép-Európai Egyetem tanára, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének főmunkatársa, aki egyik vezető amerikai egyetemen a Northwesternen doktorált, és itthon sokáig a Magyar Nemzeti Bank vezető kutatójaként dolgozott. És Pete Péter, az ELTE közgazdaságtudományi tanszékének vezetője, szintén Amerikában doktorált, dolgozott Új-Zélandon gazdaságpolitikai döntés előkészítőként, itthon pedig széles tapasztalatai vannak a közgazdasági felsőoktatásról, és számos szakpublicisztikája miatt is ismert. Aki sajnos nem tudott eljönni, Varga Júlia. Júlia is nagyon szeretett volna jönni, de sajnos teljesen ledöntötte az influenza, és még ma is magas lázzal meg fejfájással hívott fel, és egy-két diával megbízott, hogy azokat az üzeneteket azért mindenképpen mondjam el, és indítsam el vele a vitát. Szóval a beszélgetésünk szerkezete az úgy néz ki, hogy három blokkra tagolódunk. Ez a mi a baj a hazai közgazdás szakmában, mi változott az utóbbi években, ez a második blokk, és a mit kellene tenni, az a harmadik blokkunk. Úgyhogy nagyjából így hasonló időkeretet képzeltünk el, hogy 8-ig végezzünk, 8-as végzést célozzuk meg. Az én feladatom ugye az lesz, hogy moderátorként igyekezzem ezt az időkeretet ugye tartani, és nagyon motivált vagyok benne, mert mindenképpen szeretném, ugye, hogyha ahhoz a részhez is eljutnánk, mikor azt terül neki, hogy így ötletek jöjjenek mind a részvevőktől, mind a hallgatóságtól, akire időnként akkor kinézünk, és hozzászólásokat és kérdéseket is fogunk várni. Akkor kezdjük ezzel, lassan ezzel a problématérképpel, és a közgazdasági tudás iránti kereslet az csökkent itthon. A romló pályakép és a finanszírozás átalakítása az azt eredményezte, hogy 2008 óta, azaz 5 év alatt az elemzői területen harmadolódott a jelentkező hallgatók száma. És akkor itt bemutatom először azt a két ábrát, amivel Varga Júli mindenképpen megbízott, hogy adjam meg az alaphangot a képzés területéről. Baloldali ábrán a gazdasági képzési területre jelentkezés összes felvettjének és jelentkezőjének a száma látható, a jobboldali ábrán pedig a közgazdasági alapszakokra jelentkezők száma és felvett létszáma látható, és hát mind a kettő elég erős üzenetet hordoz magában, ami így ennek a problémakörnek az egyik tünete, úgyhogy ezt fogom felhagyni itt az első részben. Kezdjük is meg akkor az első blokkot, a problématérképet, és ebben eléggé vonalasan, valamennyire keretek közé próbáltam szorítani a résztvevőinket, és 4 állítást küldtem előzetesen nekik, megkérve őket, hogy ezek köré próbálják majd csoportosítani a problémákat, és azt kérem tőlük, hogy támasszák alá, vagy cáfolják meg ezeket az állításokat. És akkor az első rész végén, miután egymást is győzködték, majd megkérem őket arra, hogy mondják meg, hogy melyik mennyire súlyos probléma, illetve ugye a közönségtől is várunk majd hozzászólásokat, felvetéseket, meg szempontokat ezeknek a problémáknak az értékeléséhez. És akkor elmondom, mi ez a 4 probléma, és utána átadom a szót a résztvevőinknek. Ez a 4 állítás akkor, amiben az első blokkban szó lesz a problématérkép során. Nem tudják a szakmán kívüliek, hogy mit csinál egy közgazdász. Második, kicsi a közgazdászok iránti kereslet és csökken. Harmadik, a magyar közgazdászok teljesítménye gyenge. És a negyedik, problémahipotézis gyengé a képzések. Akkor elindítanám a vitát.
a tematikája ennek a vitának meglehetősen széles, úgyhogy én azt hiszem, hogy leginkább ilyen tézisszerű állításokat fogalmaznék meg, azzal, hogyha aztán van, akinek van ingerenciája, hogy vitában, vagy pedig a kérdések során kifejtsük, akkor lehet róla szó. Az első, amit szeretnék mondani, az az egész vita elé való, és ezt a Áronnak meg is írtam, amikor a tematikát először láttunk, hogy jó magyar hagyomány szerint ugye ebben a beszélgetésben is össze van mosva az economics és a business. Ami ugye azért nem egy helyes dolog számos szempontból, és a problémák, amelyekkel szembenézünk ezen a két területen, ezek különböznek egymástól. Na most végig lehetne venni minden egyes területem az, hogy mik is hogyan látom őket, inkább csak kiemelek, és szeretném mondani, hogy ettől még ez egy jó vita lehet, félreértés ne essék, már csak azért is, mert azzal kezdtem, hogy jó magyar hagyományok szerint így van, tehát az intézményrendszerünkben is ez a hagyomány megjelenik, meg a közgondolkodásban is megjelenik, de jó lenne, hogyha ugye, ahogy haladunk az időben előre, azért valahogy majd a differenciákat megtennénk. A másik dolog, amit szeretnék mondani, ugye, hogy a szakmán kívüliek nem tudják, hogy mit csinál egy közgazdász. Kicsit azért úgy van ezzel, teljesen tök sztereotív dolog, hogy a focira szokták mondani, mindenki ért a focihoz, ugyanígy mindenki ért a közgazdasági kérdésekhez is. Tehát magyarán a közvéleménynek van képe arról, hogy mit csinál a közgazdász. Ez a kép azonban nyilvánvalóan hamis, és az is nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból torzított, és szubjektív, és mit tudom én. Meg kell azonban mondani, hogy valószínűleg nem sokkal torzítottabb, mint ahogy más szakmákról vonatkozó közvélekedés is torzított. Tehát nem igen ismerjük egymásnak a területeit. A gazdaság annyiban különbözik ettől, hogy itt az embereknek a közvetlen tapasztalata alapján azért sokkal jobban van véleménye, mint mondjuk egy hídépítő mérnöknek a napi tevékenységéről, vagy éppen most hallottam egy előadást egy játékkészítő, mármint számítógépes játékkészítőről, és el nem tudom képzelni, mivel tölti a napját. Tehát, hogy bemegy és játékot készít. Ilyen értelemben mondom azt, hogy itt annyiban különbözik a gazdasági terület, hogy itt ugye, ha valaki vállalatnál dolgozik, van főnöke, akinek van egy esélye, hogy közgazdász legyen, itt tehát személyesen közvetlenül kapcsolódik hozzá. Ez ugye hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen valami nagyon objektív ez a vélemény. A következő, amit szeretném mondani, hogy Magyarországon ugye a 60-as évek közepe volt a reform folyik. Ezáltal a közvélemény ahhoz is hozzászokott, ugye most már egymás költő generációk, hogy itt a közgazdászok azok reformálnak, és hát finoman szóval is eltérő vélemények vannak arról, hogy ez milyen sikerrel megy végbe. És hát nyilván ez is befolyásolja a gondolkodást, és hát ez a gondolkodás az alatt a 40-50 év alatt hullámokban jelentkezett. Volt, amikor föl voltak magasztalva a közgazdászok, volt, amikor minden bajnak az okozói voltak. Egyszer a Dimitrov téri fiúk időszakára emlékezzünk, másszor meg emlékezzünk arra, amikor a szakmaiság, mint kommunista csökevény jelent meg. Tehát, de voltak közben olyan időszakok is, amikor a közgazdászoktól várták a világ megváltást. Ezzel a közgazdászok iránti kereslet is változó volt, nem annyira mennyiségében, mint inkább tartalmában. Ez a csúnya esés itt a végén, ez más tényezőknek az eredménye. Ez egy tudatos kormányzati politika következménye, nem tudom, hogy majd erről talán fogunk beszélni. Ez egy tudatos visszaszorítás erre nézve. Ami a teljesítményt jelenti a magyar közgazdászoknak, én azt hiszem, hogy ebben is voltak hullámok. Amiben nagyon gyengék voltunk és vagyunk, az az, hogy el tudjuk fogadni a politikával azt, amit gondolunk. Tehát valójában a közgazdászok és a politikusok, amennyire én vissza tudok emlékezni, igazából sose voltak különösebben jó viszonyban egymással, erről is érdemesen részletekben is beszélgetni. Sem az új gazdasági mechanizmus közvetlenül időszakban, már a 60-as évek vége, 70-es évek elejétől kezdve, de hát a mostani időszakra is. Persze közgazdász is sokféle van természetesen, és ez így a közgazdász társadalomnak a mértékadó részére vonatkozik. Én nem hiszem, hogy általában gyengének lehetne minősíteni, bár azt kell mondani, hogy nagyon nagy tudáshiány van, és ez elvezet utolsó kérdéshez. A közgazdász körökben mind az economics, mind a business vonalán. Természetesen itt is differenciált a közgazdász társadalom, de hogyha úgy, ha volna ilyen mutató, amelyik azt mondja, hogy mennyi ösztudásra volna szükség és mennyi van, ugye akkor ebben egy nagyon súlyos rizikát lehetne megfogalmazni. Ennek is megvannak a maga okai, erre talán még később vissza fogunk térni. Én most akkor átadnám a szót a Pistinek.
Először is köszönöm szépen a meghívást, hogy a régi példaképek és mentorok között ülhetek. Én alapvetően az economicshoz tudok hozzászólni inkább, nyilván a businessről is van véleményem, és de az economics az objektívebb, azt gondolom. Ugye akkor én is végigmennék a kérdéseken. A első kérdés, nem tudják a szakmán kívüliek, mit csinál a közgazdász, van-e baj? Van baj. Én is felírtam annak a economics business megkülönböztetés hiányát, és csak szeretném megerősíteni, amit Attila mondott, hogy ezek tényleg nagyon más szakmák. Eszköztára is más, az talán még kevésbé, mint a céljai. Az economics az egy generalista rendszert vizsgáló, összefüggéseket kutató valami, a business az pedig egy gyakorlatorientált, rövidtávú aktuális problémákat megoldó terület, és szerintem a mérnök fizikus kapcsolatnál ez távolabb például, tehát hogy ennél messze van a kettő. Van átjárás, de nagyon más a céljuk. Úgyhogy ez fontos leszögezni. Egy másik szempont viszont, hogy tehát ez a kommunikáció, hogy közgazdász és laikusok mennyire tudnak kommunikálni, ez nem egy magyar specifikus probléma. Úgyhogy itt igazából nem biztos, hogy arról akarunk beszélni, hogy általában ez a probléma hogyan oldható meg. Ez mindenhol jelen van, mindenhol vádolják a közgazdászokat. Most a közgazdász alatt innentől kezdve az economics-ot értem, tehát az elemzőt, vagy elméleti embert, gazdaságpolitikai tanácsadót, stb. Ez mindenhol van, az Egyesült Államokban is sokszor előjön ez a vád, hogy az akadémiák, tehát az egyetemi közgazdászok azok nem beszélnek eleket a politikusokkal, és viszont talán az a különbség, hogy mondjuk az USA-ban, vagy Angol-Szászországban, vagy Nyugat-Európában azért mégis van egy szakmai konszenzus, hogy mit jelent a közgazdaságtan, mit jelent az economics, és a viták azok ezen a szakmai konszenzuson belül zajlanak. Tehát nagyon élesek tudnak lenni, nagyon tudják az emberek utálni egymást adott esetben, nem tudom, a Paul Krugman és hozzá kapcsolódó viták mennyire ismertek a hallgatóságban, egy nagyon éles polémikus stílust képvisel, azzal együtt, hogy Nobel-díjas közgazdász, és ő igazából, tehát ennek a konszenzusnak már a határán van. Minden, az igazi viták, igazi beszélgetések azok jóval közelebb vannak egymáshoz, és jóval kevésbé élesek, mint mondjuk, amit a Krugman képvisel. Én azt gondolom, hogy nálunk talán ez a konszenzus hiányzik, hogy alapvetően mi az a módszertani szemléletbeli keret, amin belül vitatkozunk egymással, és egy csomó minden belefér közgazdaságtan, az nem egy exakt tudomány. Ezen belül is egy csomó mindenről lehet nem egyetérteni, csak mégis tiszteljük egymást, hogy a módszertant, az adatokat hogyan vizsgáljuk, és körülbelül mik azok a keretek, amin belül gondolkodni tudunk. És ez miért alakul ki így? Erről van egy eléggé szerintem vitatható elméletem, lehet, hogy ezt majd egy kicsit később venném elő, de részben Attila fogok reflektálni itt is, tehát szerintem ennek egy ilyen történeti oka van Magyarországon. Nálunk nagyon erős a hagyománya ennek a politikával átutatott gazdasági vitának, vagy közgazdasági elemzésnek, és nem tudtuk elérni azt a nyugati konszenzust, hogy ez alapvetően egy ilyen rossz szóvá vált, ez egy technokrata jellegű szakma, amit valahogy művelünk, mindenféle következtetéseket levonunk, és akkor ezek eltérhetnek a módszertől, meg adatoktól függen, de azért mégis nem az ideológiától indulunk el, és úgy keressük a válaszokat, hanem inkább fordítva. Tehát van probléma, mindenhol probléma, nálunk túl nagy az egyetemek, és túl tágak a keretek, amivel jól vitatkozunk. Kicsi a közgazdászok iránti kereslet és csökken. Itt nyilván, ha van egy, ugye közgazdászok vagyunk, ha van egy ilyen brutális ársok, mivel megnöveljük valaminek az árát, a kereslet leesik. Tehát ez önmagában nem, ez nehéz minősíteni. Nyilván arról mindenkinek van véleménye, hogy ez jó volt ez az ársok, vagy nem. Azt gondolom, hogy önmagában a fizetős felsőoktatás, azzal nincsen semmi probléma. A diszkriminációval már nagyon problémák vannak, de talán ezt most nem érdemes nagyon részletezni, illetve én nem fogom részletezni. Azzal viszont vitatkoznék, hogy a közgazdászra, mint végzettségre nincsen kereslet. Én azt gondolom, hogy egy economics BA, vagy MA, akár MA végzettséggel ugyanúgy el lehet helyezkedni az üzleti szférában, nyilván egy-egy specializált területet leszámítva, de egy ilyen általános üzleti karriert ugyanúgy el lehet indítani, mint egy üzleti BA vagy MA fokozattal. Itt néhány amerikai számnak próbáltam utána menni. Ott vannak különböző statisztikák. A legjobban, tehát mondjuk fizetés például az USA-ban, a legjobban fizetett BA, mondjuk az Economics Business kategórián belül, az az Economics. 19. helyen van a teljes fokozatok közt az olajmérnök az első, ez mondjuk kétszer ennyi, mint mindenki más, de egyébként szerintem kicsik a különbségek. És a legmagasabban fizetett ilyen business jellegű degree, ami egyébként még mindig átmenet szerintem, az a finance, tehát a pénzügy, ami egy picit kevesebbet hoz egy egy ilyen alapképzésen végzett meg, mint egy közgazdász elemző. Ja, és azt is kigyűjtöttem, hogy milyen jellegű szakmákban helyezkednek el ezzel a végzettséggel. Az Economics BA az pénzügyi elemző, Operations Manager, az csoda, annak van valamilyen frappás magyar neve. Frappás nincsen, akkor nem használunk frappást. Számviteli szakértő, üzleti elemző, kutatási asszisztens, ugye ez általán legközelebb az Economicshoz, stb. Tehát zömmelüzleti szférában helyezkednek el ezek az emberek, és a finance nagyon hasonló, egy kicsit szűkebb. Úgyhogy én ezt a részét igazából nem látom gondnak. Itt valószínűleg információs problémák vannak, hogy a hazai szülők, diákok ezt nem tudják. Nyilván ez, mint közgazdász végsően, ez egy empirikus kérdés, tehát magyar adatokat jó lenne látni, hogy ténylegesen hogyan helyezkednek el ezek a különböző végzettség emberek, de nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy alapszinten igazából egy ilyen általánosabb jellegű ekonomiszt képzés az ugyanolyan értékes. Aztán a kormányzat elemzők viszonya. Azzal egyetértek viszont, hogy csökken a kereslet a közgazdasági elemzők, mint munkakör iránt. Hát ezt nehéz megoldani rövid távon, alapvetően ezek a közszférában helyezkednek el, a közszféra helyzete romlott az elmúlt években, anyagilag is, megbecsültségben is talán bizonytalanabbá váltak ezek az állások, és alapvetően én azt gondolom, hogy a jó iskola az a német, angol, szász, stb., ahol egy nehéz bekerülni az ilyen elitebb vagy szeniorabb közszolgálati pozícióba, van egyfajta tenyőr, egy ranglétra, ahol teljesítmény alapján felkerülünk, de egy idő után ez egy nagyon biztos, nagyon stabil és kellően független szakmává válik. Ezt most nem látom, hogy így lenne. Talán kevésbé van így, mint a múltban, de valószínűleg Magyarországon soha nem volt igazán jó. A tudományos munka az más igazából. Itt a tudományos kutatásnál ilyen jellegű problémát kevésbé érzek, de alapvetően nem is a tudományos munka az szűken értelmezve, ahol akár az economics végzettségűek nagy része elhelyezkedik. A következő kérdés, magyar közgazdászok teljesítménye gyenge. Ezzel megint vitatkoznék, és itt kifejezetten a tudományos teljesítményre kérdezett rá Áron. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz az állítás. A magyar közgazdászok tudományos teljesítménye jó nemzetközi összehasonlításban. Itt az a fontos információ, hogy a tudományos munkát mindenhol nagyon-nagyon kevesen végzik. Az Economist nevű angol folyóiratban volt egy pár hete egy nagyon érdekes cikk, ugye ők is hivatkoztak egy kutatásról az amerikai vezető egyetemek végzett PhD hallgatóinak a publikációs teljesítményét értékelték ki, és az jön ki, hogy gyakorlatilag az összes a top publikációkat, tehát a vezető tudományos folyóiratokban lévő publikációkat, azt igazából ezeknek a top egyetemeknek a top 5%, tehát a diák végzős PhD hallgatók top 5%-a produkálja. És ez igaz a Harvardra, az MIT-ra, a University of Chicago-ra, amik ugye a krémje az amerikai PhD képzésben. Már gyakorlatilag, ha lemegyünk egy átlagos Harvard végzős PhD hallgatóra, igazából nem publikál semmit a végzés követő 6 évben. Tehát ez mindenhol így van, ez egy nagyon szűk, nagyon elit. Most a publikálás alatt megint a top nemzetközi szintet értem. Ez egy nagyon szűk, nagyon elit szakma. Hogy jól van-e így, nem tudom, de így van. És igazából ebből a szempontból mi egyáltalán nem állunk rosszul. Nyilván az ember, a hazai publikálók jelentős része külföldön végzett, ugye a CEU-n van több kollega, akik rendkívül magas színvonalon publikáltak kint és most már itthon. De hogyha, tehát ha megnézzünk statisztikákat, itt még egyel mutatnám a hallgatókat, van egy REPEC nevű adatbázis, ami alapvetően a közgazdasági output, mind publikációkat, mind műhelyi tanulmányokat beleértve talán legszélesebb tárháza. És ezen a REPEC nevű online felületen mindenféle statisztikákat le lehet gyűjteni, például azt, hogy országonként bontva milyen publikációs idézettség is a többi teljesítménye van, alapvetően a REPEC adatok szerint a különböző kutatóknak, és Magyarország ezen a listán a 60. Itt ugye úgy a listán országok, illetve amerikai államok is vannak. Amerikai államok azok jellemzően sokkal jobbak, mint a legtöbb másik ország. Úgyhogy ezt figyelembe véve Magyarország a 66. Lengyelország például a 62. Ugye egy 4-szer akkora országról van szó, úgyhogy lengyelekhez képest kifejezetten jól állunk. Csehek 63-ok, Szlovákia 108-dik, mondjuk Ausztria 31-dik, ami egy példakép, magasabban jegyzett, de azért nem olyan nagyon drámai a különbség. Törökország, ahol nagyon jó közgazdászok dolgozott, 47-dik, tehát mondjuk ez egy szám, lehet vitatkozni vele, de nem látom azt a nagyon nagy elmaradást. Ugye, ami szerintem sokkal nagyobb probléma, az az ez alatti szint. Az a szint, ahol amit nevezhetünk alkalmazott kutatónak, vagy az adaptáló típusú elemzőnek, aki meg nem az a dolga, hogy a top folyóiratokban publikálja, hanem hogy adaptálja ezt a tudást, oktassa, szétossza, elemezze, gazdaságpolitikát építsen rá, stb. És igazából én nem látom azt a széles alapzatot, amire aztán ez az elit ráépül. Úgyhogy szerintem inkább erről kell talán beszélgetnünk, hogy miért hiányzik azok a nem is tömegek, de mondjuk egy nagyságrendel több jól képzett közgazdasági economics elemző, aki megtámasztja ezt az elitet. És akkor az utolsó, hogy gyenge a hazai közgazdasági képzés, hát nehéz dolgom van, mert ugye Kibicnek minden drága, én utoljára 90-es években voltam bármelyik oldalán az igazi hazai, a másik oldalán, tehát a hallgató oldalán a hazai közgazdasági képzésnek, a CEU-n oktatok, az van, hogy a CEU nem reprezentálja ezt a színvonalat, úgyhogy nyilván így Kibicként könnyű kritizálni, de azért összes mindezekkel együtt azt gondolom, hogy igen, hogy gyenge az átlagos hazai képzés. Ennek oka az, hogy a business economics képzések összemosódása. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos oka az, hogy túl sokat akarnak markolni ezek a képzések, túl sok specifikus tudást próbálnak átnyújtani fragmentáltan, ahelyett, hogy egy szemléletmódot adnának először, mint az első évben, és akkor utána fokozatosan építenék föl erre a tudást. Ezt gondolom én, tényleg ez egy ilyen külső szemlélő véleménye. Egy példa, Amerikában jellemzően az elsőben nem is tanul közgazdászt egy későbbi economics major, utána pedig a úgynevezett principles, tehát ilyen bevezető közgazdaságtant hallgat, ami mi jókat mosolyogtunk annak idején, mert hogy nincs benne matematika, a függvények is ilyen nagyon szőrmentén vannak bevezetve, de hogy az, most már nem így gondolom, azt gondolom, hogy ezek elképesztően fontos dolgok, mert a közgazdaságtan az egy koncepcionálisan nagyon nehéz tudomány, és nem a matematika miatt, hanem olyan fogalmakat használ, amiket nehéz megérteni, és igenis szükség van arra, hogy időt töltsünk azzal, hogy ezeket a fogalmakat megértsék a diákok, mielőtt valós analízist tanulnának akár, stb. Úgyhogy szerintem egy ilyen általánosabb, fokozatosabb, talán kevésbé ambíciózus, de mélyebb jellegű képzés sokat segíthetne, és én úgy érzem, hogy a Bologna rendszer az rossz irányba ment nálunk ehhez képest. És akkor azt hiszem, hogy ugyából én is éreztem egyelőre, hogy átadom Péternek a szót.
Köszönöm szépen. De hát én is mindenek előtt szeretnék megköszönni Áronnak, hogy engem meghívott, és az oktatói hálózatnak is, és egy kicsit megelőlegezve a legvégét, ezt majd végszónak is elmondom, mert hogy az is kérdése az Áronnak, hogy ha tényleg olyan siralmas a helyzet, ahogy én legalábbis úgy gondolom, akkor milyen fenét lehet csinálni. Hát ugye nagyon sokat nem, de például olyanokat, hogy így összeülünk és beszélünk róla, akár közgazdászok és nem közgazdászok, az már egy viszonylag jó lépés abban az ügyben. Volt ebben az országban olyan, hogy csak szovjet verseket lehetett tanulni, és akkor is emberek összejöttek, és más költőket is olvastak. És ez ugyan a nagy politikát nem változtatta meg, de ha úgy tetszik, őrizett bizonyos kultúrát és tudást, ez önmagában már. Én azt gondolom a mai világban. Másfelől csatlakozom mindenki az, aki eddig szólott, de hogy én egy kicsit részletezném. A közgazdaságtan, mint szakma szétválasztandóságáról, tehát a business és az economics szétválasztásáról. A közgazdasági terület, az mondjuk, amit Áron mondott a 2008 körüli időbe, az 30 ezernyi jelentkezés. Ez persze sok duplikáció, mert egy gyerek többre is jelentkezik. De az 30 ezer. Az, amit economicsnak, tehát elemző közgazdásznak nevezünk, az meg akkor se volt 1000. Tehát a arányaiban ez a dolog természetje folytán nagyon eltérő. Elképzelhető, hogy egy mondatot megér, nagyon-nagyon és durván leegyszerűsítve, a különbség, ahogy a Pisti mondta, a generalista meg a egyéni játékos, de hogy azt is lehet mondani, hogy nagyon más dolog az, hogyha az ember egy foci csapat edzője, ahol adott szabályok mellett kell a foci csapatnak, bajnoknak lennie, vagy az embernek az a dolga, hogy úgy tervezze meg a futball szabályait általában, hogy függetlenül az illető csapatok nyilvánvaló törekvésétől a nézők érdeklődjenek és bejárjanak a stadionba. Most ez két nagyon különböző dolog, és az is eléggé nyilvánvaló, hogy több focista és foci csapat van, mint rendszertervező, de ha belegondolnak, az, aki a nyugdíjrendszert tervezi, az, aki a adórendszert tervezi, az, aki a... Tehát olyan szabályokat és eljárásokat próbál, megoldásokat találni, ahol a sok szereplő együttműködésének vagy egymással való versenyének az a kívánatos eredménye, hogy együtt az egész, nem pedig az egyes résztvevő nyerjen, közbeszerzési eljárásokat győzzön a Jobbik, ne pedig, hogy kijelöljük, meg rengeteg ilyen természetű dolgot. Na, ezt csinálja az elemző közgazdász, és teljesen igaza van a Pistinek. Én értem, hogy esetleg az oktatói hálózat az akadémiai problémák iránt jobban érdeklődik, de egyetértek a Pistivel, hogy sok a kisebb baj. És azért is a dolog természete folytán, mert mondjuk évente végzett 350 vagy 150 elemző közgazdászból kettő lesz kutató, ennél sokkal inkább azért van kisebb baj, mert hogy ugye attól, hogy a jó magyar kutatók Nobel-díjat kapnak, attól se a magyar adórendszer nem lesz jobb, se a magyar nyugdíjrendszer nem lesz jobb. Nincs ilyenfajta közvetlen lecsorgás. Én is élvezem a kutatókat, és örülök neki, ha milyen győznek, de az, hogy mi mind meggazdagodjunk, az nem azon fog múlani, hogy a kutatók itten jól előadják, hogy nem mondják. Most azért kértem, hogy nézzék meg, mert hogy nem csak az van, hogy csökken, tehát az Attilát kicsit kiegészítve, azért figyeljék meg, hogy 2008-9 vagy körülbelül azóta a általában a közgazdasági, mondom ebben turizmus, vendéglátás, minden benne van, az odajelentkezők száma az egyharmadával csökkent, az amúgy is kicsi számú, de ez kevesebbet használnak, elemző közgazdászok, még egyharmadára, tehát 60-70%-kal, mai körülmények között bejövő elsősök alapszakon nem éri el a 100-at összesen. Tehát, hogy néhány évvel ezelőtt még úgy 300 diák volt, vagy 350, ma már nem éri el a 100-at. Na most, én azt gondolom, hogy az érdeklődés radikálisan csökkent, és igazatok van, hogy ez a differenciál, tehát büntető tandíj, meg a ilyen direkt az oktatást érő propaganda. És az, amit most fogok mondani, erről Attila is célzott arra, hogy azért a kormány tevékenységétől és a propagandájától ez a dolog nem függetlenítető, és azt szoktuk gondolni, hogy az ilyen visszacsatolások viszonylag lassúak, de nekem van egy nagy félelmem, hogy ebben a mostani konkrét helyzetben az elemző közgazdaságtanra vonatkozóan a visszacsatolás viszonylag gyorsan. Arról van szó, hogy én nem tudom, ki mit gondol arról, amit a kormányzat ma unortodoxiának nevez, de ha jól belegondolnak, belegondoltok, ha röviden kéne megfogalmazni, az annak a egyenes deklarálása, hogy az a durván Adam Smith óta felhalmozott tudás és empirikus tapasztalat, amit a gazdasági működésről a tudomány meg a gyakorlat összegyűjtött, és ennek megfelelően alakított ki, vagy igyekezett átszervezni bizonyos intézményeket, hol sikerrel, hol kevésbé sikerrel, az nem kell, az hülyeség, az nem érdekes. Nem csak, hogy megtagadjuk és nem használjuk, hanem büszkék vagyunk arra, hogy nem tudjuk. Tehát gúnyolódunk rajta, lealázzuk, akkor, amikor az első időben előjöttek ezek a dumák, hogy a tankönyveket ki kell dobni, régi tankönyveket, rosszak, azok nem jó. Én azt igazából még nem egészen értettem, és egy kicsit az ember mindig próbál optimista lenni, ezért úgy olyan volt a fejembe, hogy hát persze a tankönyveket a gyakorlati szakemberek mindig szokták szidni, mert túl egyszerűsítenek. Hát mi a francot csinálnak? Persze, hogy túl egyszerűsítenek. Aztán most ennek alapján, ami van, arra kell rájöjjek, hogy nem arról van szó, hogy túl egyszerűsítenek ez a baj, hanem az, ami ott le van fektetve, mint alap legegyszerűbb kétszer-kettő, az meg van tagadva. Vagyis az a viselkedés és ezzel kapcsolatos erőteljes propaganda és hangulatkeltés, hogy nincsen szükség általánosításra, nincsen szükség generális szabályokra, nem azt kell figyelni az adórendszerbe, hogy lehetőleg minél kevésbé torzítsa az egyes cégek működését. Tehát ha úgyis muszáj bekollektálni a pénzt, akkor lehetőleg úgy kollektáljuk, hogy minél kevésbé változzon meg a vállalatok viselkedése. Ez egyáltalán nem érdekes. Ezeket a dolgokat, mind azokat az üzeneteket, az egyébként a bevezető közgazdaságtanban már található, és nem kell tudós hozzá, az emészinten abszolút végig fényezett következtetéseket, hogy ezt hogy kell csinálni, az mind meg van tagadva, erőteljesen kell csinálni, határozottan kell viselkedni, van egy probléma, ami ellenszólás felmerül, az nem óvó kritika, az az ellenérdekelteknek az áskálódása, és minél jobban ordítanak az illetők, annál jobban igazunk van, mert hiszen lám sikoltoznak, mert a saját fejük fáj. Tehát ez háború. Ez nem egy szabályalkotás, ahol a szabályozó az azt próbálja csinálni, hogy együtt az összesben mindenki megéljen és mindenkinek jó legyen, hanem itt az a dolog lényeg, hogy azonosulunk valamivel, és akkor a többit letipoljuk. Ennek alapján nem meglepő, hogy a kormány nem használ közgazdászokat. Körünkben ketten is ülnek, akik így, hát Nemzeti Bank azért mégiscsak a kormány volt. Csikán Attila pedig valójában hasonló színekben tudását adta. Ha jelenlevők belegondolnak, keressenek olyan ismert közgazdász mellett, mint bármelyik minisztérium, aki még ott van. Nincs ott senki. Tehát még azok is, akik nem keveredtek Lipsi vádba, vagy valami ilyesmibe, hanem egykori ismerőseink közül, vagy osztálytársaink közül valójában ehhez a kurzushoz jobban kötődik, senki sincs ott. 20-22 éves gyerekek csinálnak úgynevezett politikákat, egyeztető kerekasztalok nincsenek, kidolgozásra váró szabályozási elveket, megvitató dolg, díjat úgy szedünk, hogy holnap reggel kijelöljük, hogy a Budi felé menő útra most ezen túl 3 forint, ha nem szőke vagy, mert akkor 4, vagy valami. Tehát, hogy ugye mondom, az adórendszer talán a legkézenfekvőbb, mert ugye az egyik ilyen egyszerűbben belátható a közgazdaságtan logikájának következtetése, hogy az a jó adórendszer, amelyik mindenkit lehetőleg egyformán éri, az általános adórendszer. Most az, hogy a Dunától balra vagy jobbra van, hogy nagy teherautóval vagy kis teherautóval, az mindenki más adót fizet, függel attól, hogy az ugyanaz a káposztást szekedli. Hogy jön ez vissza a jelentkezőkhöz? Az, hogy az, aki végzős középiskolás, nem ő maga, úgyse ő dönti el, a szüleje dönti el. Az a közhangulat, hogy a közgazdaságtan nem hasznos. Nem az a vélelem, hogy nem lehet belőle megélni, mert azért meg lehet belőle. De nincs neki társadalmi haszna. Az orvos az hasznos, mert ott van a beteg a gyógyít, mennyi fiam orvosnak, a mérnök hidat épít, az jó. A közgazdász az kerékkötő, az kekeckedő, és ebben a rendszerben az is, hát azért tűnnek el a közigazgatásból a közgazdászok, mert a szakmájuknak megfelelően a ilyen ötletekre azonnal kérdéseket tesznek fel, hogy de hát figyelj, eléggé könnyű belátni, ha végig gondolod, hogy ennek ez lesz a következménye, továbbá ezt bevezették Afganisztánba, Dél-Amerikába, hogy mind hozod a példákat, de az unortodoxia az, hogy ezek nem érdekesek, ezeket nem csak szabad, hanem büszkeség. Nekem az a rémületem, ez nem lesz így örökké, mert ez nem tartható, és volt már ilyen máshol is, de az a rémületem, hogy most az érdeklődésben emiatt egy nagy lapsz lesz, az a tudás, hogy ez nem elit, ez nem kóser, ez nem menő, és még rohadt magas tandíjat is kell fizetni, az jelentős részben hozzájárul ahhoz, hogy tehetséges gyerekek, hát a mi tapasztalataink szerint azok, akikre mi ácsingózunk, azok leginkább külföldre, de hát inkább más szakmát választanak, és akkor mondom, továbbra is ezek a, aztán nem személyeskedek, kik csinálják a nyugdíjadó és együttműködőket. Én azt gondolom, hogy a helyzet nagyon rossz. Tehát a baj nagyon nagy, és éppen azért, mert az unortodoxia vállalja, hogy a tudást és a szakértelmet azt nem óhajtja, ezért a szakértőknek önmagában elég nehéz fellépni a dolog mellett, még majd biztos más.
Igen, én szívesen, hogyha vitázunk, akkor vitázunk egy kicsit, úgyhogy én szívesen reagálok Péternek erre az állításra. Én kicsit azért árnyalnám ezt a képet. Egyrészt nem nyilvánvaló, hogy ez egy közgazdás specifikus probléma, problémával egyetértek, de látjuk ezt más szakértői területeken is, mondjuk a diplomáciától kezdve, biztos vagy benne, szociológia, tehát alapvetően ez egy sokkal politika vezéreltebb felfogás, és kevésbé úgy általában kevésbé épít szakértőkre. Ezzel én nem értek egyet, de nem nyilvánvaló, hogy önmagában ez a közgazdászatot kipécézi. De azt érzem, hogy az anortodoxia megtagadná a 400 év lassan, hát nem az én inkább. Jó sok évnyi közgazdasági tudást, ami egyébként nem is homogén meg minden, csak egyszerűen nem beszél vele. Ez egy politikai fogalom, nem, nincs olyan, hogy anortodox közgazdaságban szerintem nincs. Az az én felfogásom szerint igazából nem közgazdaságtan. Viszont azok az intézkedések, amik ez alatt a jeligé alatt mennek, azoknak egy jelentős része az teljesen mainstream közgazdasági modellekből, elemzésekből következik. Itt megint a politika mosódik össze a közgazdasági elemzéssel. Az, hogy egy gazdaságpolitikus a 90-es években kijelentette, hogy a Washington konszenzus az jó dolog a makroekonomiában, ennek alapvetően nagyon kicsi köze van ahhoz, hogy a mostani közgazdász szakma mit gondol ezekről a kérdésekről. Itt megint visszakanyarodnék arra, hogy a közgazdaságtan az főleg egy módszertan, egy elemzési eszköz, egy beszélgetés, egy ilyen kommunikációs történet, ami meg itt folyik, az politika, és ezért beszélünk el egymás mellett. És akkor még egyet ehhez, csak azért, mert fölírtam egy szerintem nagyon jó mondatot magamnak, és ezt elfelejtettem elmondani, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy elmondom. Én azt gondolom, hogy a közgazdaságtan az nagyon kevés dolgot tud biztosan, de nagyon sok dolgot tud nagy valószínűséggel. És igazából ez nehezen fér össze mind a laikusoknak a szemléletmódjával, akik szeretik az erős állításokat, mint pedig az ilyen nagyon felgyorsult, nagyon gyors politikai döntéshozatallal. Én azt mondom, hogy minden típusú gazdaságpolitikai intézkedésre tudok valamilyen racionalizálást találni, csak közgazdászként azt mondja, hogy ez nagyon valószínűtlen, de nem mondhatom azt, hogy ez a fajta adórendszer, nem tudom azt mondani, kizárt, hogy ez rossz. Azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel ez egy rossz struktúra, de tudok olyan példát találni, ahol bizonyos patológikus eseteket esetleg orvosol. Tehát szerintem ez az egyik oka talán, hogy elbeszélünk egymásra, egyszerűen nem tudunk olyan állításokat tenni, amik a politikának, és főleg a mostani nagyon gyors döntéshozatalnak megfelel. Ez mindenhol gond talán nálunk még inkább. Úgyhogy ennyit első körben.
Én is az unortodox gazdaságpolitikával, a közgazdaságtannal kezdeném, és azt kell mondanom, hogy lényegében mindennel egyetértek, amit a Péter mondott. Hasonlóképpen nagyon rossz véleményem van azzal, ami most folyik, de a baj az, hogy ennél sokkal mélyebben vannak a problémák. Nevezetesen nagyon sok mindent hajlandó vagyok ennek a kormánynak a nyakába varni, de a politikai prioritásoknak az eszetlen előtérbe helyezését a közgazdasági megfontolásokkal szemben, azt nem. Mármint legalábbis nem úgy, hogy nem most kezdték. Tehát, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy miről panaszkodtunk a 90-es évek elején, ugyanerről nevezetesen, hogy a politika, a rövidtávú politikai megfontolások háttérbe szorítják a hosszabbtávú közgazdasági összefüggéseket, amelyeket a közgazdasági elemzők tudnak épeszűen és szépen kimunkálni. Akkor már erről panaszkodtunk, és ez azt gondolom, hogy a magyar gazdaság politika története, vagy gazdaság története ebben a 25 évben, az gyakorlatilag végig ezt a tendenciát mutatja. Na most ez azt jelenti, hogy nem a pillanatnyi kormányzati tényezőbe kell keresni a hibát. Az kétségtelen, hogy már az extrémitásig elmentek, tehát vitték tovább ezt a zászlaját. Én nagyon emlékszem arra, amikor a 90-es évek elején észleltem ugye azt, hogy a legtehetségesebb közgazdász hallgatók mennek Amerikába PhD-zni, Eső Péter, Kézdi Gábor, Amit Hamec István mentek Amerikába PhD-zni. És akkor én elmentem az akkori gazdasági vezetőknek egy jelentős részéhez, és megpróbáltam gondolkodni velük arról, hogy hogyan lehetne ezeknek az embereknek állást találni, ha hazajönnek. Mert az tökéletesen világos volt, hogy a közgáznak a struktúrája akkor is alkalmatlan volt ennek a befogadására, a Nemzeti Bank néhány embert tud felszívni, a CEU is néhány embert tud felszívni, és ugyanakkor nem csekély mértékben annak a következtében, hogy itthon Pete Péternek, meg Kertesi Gábornak, meg Vince Jánosnak, meg néhány másik vezető közgazdász oktatónak a hatására nagyon magas színvonalú közgazdasági oktatás kezdett kialakulni, ahonnan felvették az embereinket, ugye a Harvardra, meg az MIT-re, meg mindenhová. Na most higgyétek el, vagy higgyék el nekem, én beszéltem a Bankszövetség elnökével, Nemzeti Banknak az akkori elnökével, és mindenkivel, akivel lehetett, senkit nem érdekelt ez a dolog. Semmilyen fogadókészség nem volt. Én azt szerettem volna lenni, hogy jöjjön létre egy olyan elemzőintézet, amelyik akkor még ugye a kormányzatokkal kapcsolatban több volt az illúzió, mint most, amelyik kormányzati zászló alatt végez ilyen elemzéseket. És emlékeztem arra, hogy amikor az Egyesült Államokban tapasztalták azt, hogy Japán 80-as években már termelékenységben olyan mértékben hagyta őket, mint ahogy, akkor, hogy az amerikai gazdaság versenyképessége az igencsak veszélybe kerül, akkor létrehoztak egy olyan struktúrát, amelyiknek az volt a feladata, hogy ezt a versenyképességet fölhozza. Ebben a struktúrában helye volt a mérnöknek is, meg a közgazdásznak is, és mindenkinek is. Abban a szemléletben, ahogy itt a focival kapcsolatban, a játék szabályok meghatározásával, meg a játék játszásával kapcsolatban elmondták. Most nem állítom, hogy azért volt az amerikai gazdaságnak a föllendülése ezt követően feltétlenül, mert ezek az intézmények létrejöttek, de azt gondolom, hogy szerepe volt benne. Más megfogalmazásban én azt gondolom, hogy végső konklúzió ebben a gondolatmenetben az, hogy nem tudtunk egy olyan intézményrendszert kialakítani a rendszerváltástól mind a mai napig, ahol egy olyan munkamegosztás ki tudott volna, vagy ki akart volna alakulni. Most nem tudtunk, vagy nem akartunk, az egy tiszta politikai vita kérdése is lehet, de lényeg az, hogy nem jött létre egy olyan intézményi rendszer, ahol a közgazdász is tenné a dolgát, meg a gazdaságpolitikus is tenné a dolgát, mert természetes módon ezek eltérnek egymást, az egy munkamegosztás kérdése. És hát ugye ennek az eredményeképpen, ha mindenki teszi a dolgát, nem kell Max Webernek lenni ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy akkor ebből egy egészséges eredmény jöhet ki. Anélkül, hogy most illúziókat akarnánk itt kergetni. Tehát magyarán szóval itt is oda jutunk el, hogy a társadalmunknak az intézmény rendszerében vannak olyan alapvető problémák, amelyek megakadályozzák azt, hogy itt kibontakozzunk. Nyilván nagyon hosszú ideig tudnék még beszélni arról, hogy még milyen kiegészítő feltételekre volna szükség, de inkább átadom a szót.
5 mondatom lesz, és akkor én is kérdezem. A oktatói hálózat, hogyha arra számított, hogy itt majd egymásnak feszülve hevesen vitatkozni fogunk, akkor rosszul számított. Meg későkívül vannak itt-ott angyányi, másképpen látjuk, de egészhez képest ezek annyira minimálisak, hogy érdektelen. Tehát az Attilával teljesen egyetértve, akkor, amikor én mostan itten dögvész és éhhalált sikoltok, és azt gondolom, hogy a szakmám megvan csúfolva, és ez nekem fáj, de naív nem vagyok, tehát az nem igaz, hogy ez korábban minden gömbölyű volt, és az sem igaz, hogy amúgy irigyelt vezető piacgazdasági országokban is ottan abszolút minden gömbölyű, sőt, akár a tankönyvek is tele vannak egészen hajmeregető kongresszusi szabályokkal, kivételezésekkel, korlátozásokkal és monopolizékkal, ahol különböző lobbycsoportok igenis kihajtották meg a többi, de hogy az azért nagy különbség, amikor az illető, aki ezt az unortodoxiát akarja, az arra van kényszerítve, hogy ő azt megmagyarázza, hogy itt miért kell kivételezni az általánoshoz képest. Ott van a teher, és azért szocik se voltak olyan nagyon izék, de hogy az egy szerencsésebb időszak volt az első, most hasamra jutott 15-ben lehet, hogy 20 év, hogy ott hosszú ideig tartott az az érzület, hogy itt most az egykori tervgazdaság megtagadása és a piacgazdaság megteremtése van, és ezért a megelőző kormányok is igazából, amikor bornyítabbnál borni közgazdaságilag nehezen kezelhető ötletekkel, meg amit az Attila mondta, hogy a politikával ledarálták a közgazdasági javaslatokat, akkor úgy köhétseltek meg, úgy, hogy de ez mostan szükséghelyzet, és ez most más, és majd te csak menjél vissza az irodádba, és ez majd, amikor elmúlik a szükséghelyzet, vagy amikor nyugdíjba megy, akkor majd azért te is szóba fog kerülni. Ez most nekszint. Tehát most ez az erény. Most nem az van, hogy amikor ezt csináljuk, akkor ugye a nyakuk úgy dagad, meg piros a fejük, és rosszul érzik magukat, hanem büszkék rá. És ez nagy különbség. Ezért van különbség.
Köszönöm akkor. Közönségtől a kérdést hozzászólás.
Uraközi László, volt Debrecen Egyetem, most Szent István Egyetem. Hát nagyon izgalmas, és az egyik megérzésem az, hogy Magyarországon 39-40 intézményben van közgazdász, gazdálkodás, képzés, és itt ugye a 2-3 elit van jelen, ez is jó magyar hagyomány, tehát esetleg lehetne egy vidéki egyetemtől is hívni valakit. Lehet erre mondani, hogy csak 5-6 helyen van közgazdász képzés, de teljesen össze van keveredve. Mindenhol van makrotanszék, van mikrotanszék, és van 15-20 PhD képzés. És ez a másik, ami Péterre teljesen egyetértek a helyzet jelentése, de ez a szülőket nem nagyon érdekli. Ettől még küldeni oda a fiát, lányát. Én azt gondolom, hogy azt kéne még hozzátenni, és akkor ez az utolsóhoz kapcsolódik, és szerintem tragikus a magyar felsőoktatás helyzete, és még ebben a három, legalábbis a koordinus sem tökéletes, elnézést Attila, de gyakorlatilag igazán, ha belegondolunk akár az amerikai, akár a másik példába, ugye ki lesz tudós? A tudós az lesz elvileg, aki PhD-t végez. Na most azért a PhD lényege az, hogy tanár utánpótlás. Hát azért nézzük meg, tehát itt igazán arról van szó, hogy az óvodai jelenség, hogy a mama, aki a két gyereke mellett óvónéni, az elérte az általános iskolától a gimnáziumot, most nézzük meg, kik maradnak benne az egyetemen, nyáron szünet van, a gyerekkel jobban lehet, ha férje van, akkor rendben van. A fiúk közül is maradt talán néhány, tehát azért Amerikában nem az van, Péter, hogy hát te tudod legjobban, hogy akkor az van egy külön elkülönt kutatóhálózat, hogy akik bemennek a kormányba, hát a fedelnök az a Princetonról, a másonnan került, a tanácsadó testület elnöke az más egyetemtől, most nem pont most, hanem általában, vagy korábban. Tehát én azt mondom, hogy Magyarországon ezt úgy vissza kell kapcsolnunk, hogy gyakorlatilag azért nem mennek masterra és nem mennek PhD-re, mert az igazi felvevő az a tanszékek lennének a képzés lenne, és igazán ilyen értelemben a fizikát nézzük meg azért. Tehát itt visszakapcsolódik egy nagyon általános problémához, ugyanezzel küzd nagyon sok társadalomány is, és azt gondolom, hogy ez nagyobb tömegű bajt okoz, mint hogy a kormány éppen mennyire politika. És még azt teljes igazon Attilának, hát ez nem is csak 90-től van így, hát előtte is mindig ez volt, és gyakorlatilag kiszorították a szakembereket, de a szülők nem emiatt, hanem nincs becsülete annak, hogy te most egyetemi pályára mész, és ezért tulajdonképpen most van Budapesten 20 ember, aki kutat, és hát ha megyünk egy átlag közösségtan tanszéket vidéken, nem nevezzük meg, akkor ennél még sokkal rosszabb helyzet. Tehát szerintem itt van a visszatás, hogy miért nem mennek közgazdász elemzőnek.
Köszönöm szépen. Madarász Aladár, mi voltam, az nem érdekes, jelenleg nyugdíjas. Pároc kedvű megjegyzés. Természetesen hajdani szakmámból az elmélettörténész perspektíva. Először. Kérem szépen, ez a közgazdaságtan és biznisz című mostan éppen aktuális különbségtevés, ez nekem groteszk. Egy bizonyos görög férfiú a közgazdaságtan miben létét elemző első könyvében a politikának írt egy jegyzetet a hallgatóinak, hogy akit pedig a gyakorlati kérdések érdekelnek, az olvas el ezt, ezt és ezt. Ezt Arisztotelész művelte a politika első könyvében, meg lehet nézni. Ennek ellenére görögül az ökonomia egyaránt jelentett egy elméleti diskurzust és egy gyakorlati elmélkedést arról, hogyan kell a birtokot, a háztartást kormányozni. Érdekes módon még Arisztotelész előtt egy Xenofon nevű férfiú mind a kettőről írt. Ha a magyar képbe akarok maradni, kereskedelmi akadémiák elég szépen voltak a magyar történelemben. Olyan emberek, mint Kautz Gyula vagy Navratil Ákos ott kezdték a szakmai pályafutásukat, később lettek egyetemi tanárok. Ha már valaki Adam Smith-t említ. Adam Smith, aki hol a jog, hol a logika, hol a erkölcsfilozófia professzora volt Glasgow-ban, azért elment a glasgowi vállalkozók és üzletemberek klubjába, volt nekik olyan, és előadást tartott nekik arról, hogy ő mit gondol azokról a dolgokról, amit ők csinál. Nem értettek egyet, aki erre bővebben kíváncsi, annak ajánlható, hogy olvasson Adam Smith-t, ne az első könyvet, hanem a negyedik könyvet, ahol elég hosszan el van magyarázva, hogy miért gondol mást a kutató, a tudós, az egyetemi professzor, és egész mást az üzletember, és hogyan téveszti meg az üzletember a politikust, aki elhiszi és megcsinálja, bár az üzletember egyáltalán nem hiszi el azokat a maszlagokat, amit a politikus az ő érdekében megvalósít. Harmadszor. Én értem, hogy siránkozni kell, hogy csökken a kereslet. Most nem tudom, én csak az összefoglalóját olvastam az ebben a teremben lezajlott történész vitának. Ez egy kiváló történész mesélt nekem róla pár dolgot. Azt hiszem, hogy a közgazdászok állás esélyei ma összehasonlítva a történész hallgatókéval, magasan jobban. És hogy valami ilyet is csináljak, ami a beállítottságoktól és a felfogásomtól a lehető legmesszebb esik, meg fogom dicsérni a kormányt. Abszurd azt látni, hogy a közgazdászok iránti kereslet kicsi és csökken. Magyarország valamije, nem hiszem, hogy a Pisti örülne, hogy az előbb se örül annak, hogyha a kormányt és a Nemzeti Bankot összetolnánk. Szóval Magyarország valamije az ma több mint 200 valahány milliárd forinttal csinál luxusprostit a közgazdaságtan. Ehhez képest a történettudományban ennek a század részével próbálnak valami hasonló eredményt elérni. Akkor mi iránt kicsi a kereslet? Amiről beszélünk, az valamilyen szemlélet, ha a közgazdaságtan valóban egy szemlélet, ha valóban, ami szintén nem új, hanem nagyon régi megállapítás, nem a igazságok rendszere vagy gyűjteménye, hanem egy mód, ahogy ezekhez el lehet jutni. De hát, hogy ez így van, ez elég vitatott. Amikor a 19. században gazdaságpolitikai fordulat volt, akkor volt olyan ország, ahol a szakma többsége levelet írt a Times-nak, és azt mondta, hogy ez helytelen. Ez Anglia volt, és a protekcionizmus volt. És volt olyan, ahol a szakma többsége az erre rendelt szakmai egyesületbe vitatkozott, és úgy döntött, hogy ez helyes. Ez Németország volt, és a német tudomány az akkori értékelések és az akkori standardok szerint nem volt alábbvaló az angol tudomány. Vagyis nincs olyan egyértelmű kép, akkor is, hogyha az én véleményem a itt elhangzottak nagy részével szinte maradéktalanul egyes. A probléma inkább az, hogy az a, és itt most elveszem á, kedves barátom és kollégám elől a mondani valót, hát ha ő nem mondja el, szóval az a mód, ahogy a közgazdászok, akadémiai közgazdászok, egyetemi közgazdászok most kifejezik, és megéli a marginalizálódást, ez nekem, bocsánat a kifejezését, rohadtul is. Ebben ültem fel. Ebben értem az életem jelentős részét. Csak ezt egy másik rendszernek.
A második pontunk, ugye ez a közelmúltbeli változások, meg események hatása volt a szakmánkra, és ugye több minden is előkerült. Úgyhogy szerintem azt csinálom, hogy a második pontunknak megmutatom a diáját, és akkor mondjuk körbenézek, hogy van-e még hozzászólás kérdés, és akkor utána visszaadom a hozzászólásokra, kérdésekre egy körre a beszélgetőjünknek a mikrofon, és akkor már a második pontot fogjuk lezárni.
Köszönöm a szót. Köves Alexandra vagyok a Corvinus Egyetem G-karáról, és hát ha már ez vita, akkor én szeretném, hogy egy kis vitát is generálnánk. És az a kérdésem, hogy elhangzott az, hogy meg kellene egyezni a keretekbe. És igenis úgy kéne tekinteni a közgazdaságtanra, mint módszertani keretbe. Én meg azt mondom, hogy lehet, hogy az, hogy egy ilyen unortodoxia kialakulhatott, az azt mutatja meg, hogy van igény arra, hogy átgondoljuk azokat az alapokat, azokat a kereteket, amikbe eddig mozogtunk. És elképzelhető, hogy egy kis önreflexiót kellene tartani azzal kapcsolatban, hogy mennyire ragadtunk bele azokba az elméleti keretekbe, amik lehet, hogy ma már nem feltétlenül úgy használhatóak, ahogy mi azt elméletben gondoljuk. Tehát amíg lehet, hogy egyetértünk abban, hogy az unortodoxia az egy ilyen légből kapott hülyeség, addig elképzelhető, hogy azon viszont gondolkodhatnánk, hogy hogyan lehetne a mi kereteinken kívül is gondolkodni és elindulni olyan irányokba, amik mondjuk a közgazdaságtan társadalomtudományi részét is figyelembe veszik.
Akkor visszaadnám nektek a mikrofont egy válaszadási körre, és csak azt mondom, hogy ugye a második körben ezek a jelenségeket, amiket kiemeltünk, az így az aktuálisabb változások voltak, és ezekről mind itt a hozzászólásokban is hallottunk többet a unortodox gazdaságpolitikáról, az országos közgazdász képzés átalakulásáról, az MNB megjelenéséről a képzésben, úgyhogy ezekkel már így benne vagyunk a második pontunkban, ezt tárgyaljuk. Balázs!
Én visszamegyek az első négyesnek a végére, mert egy kicsit túl lelazáztuk azt, hogy milyen minőségű oktatást nyújtunk. Én kettő megfigyelést fogok megosztani a közönséggel. Az egyik az az, hogy én egy think tanknél dolgozom, ahol rendszeresen alkalmazunk mesterszintű képzéssel rendelkező közgazdászokat, akiktől nem várjuk azt, hogy fejben modellezzenek, és tótágastálval tudják az elmélettörténetet, hanem azt várjuk, hogy alapos elemi adatkezelési készségekkel és egy közgazdász kerettel a fejükben, ami keresletről, kínálatról, ösztönzésről, ilyesmiről szól, jöjjenek oda. Amit ott csinálunk, az nem olyan szempontból nem fafejű közgazdaságtan, hogy szociológusokkal, jogászokkal, mindenféle emberekkel dolgozunk együtt, tehát ez kifejezetten egy nyitott hely, és az a tapasztalatunk, hogy a picit hazabeszélek, az ELTE-n végzetteket és a CEUM végzetteket kivéve Magyarország nem produkál, az összes többi közgazdászképzés nem produkál olyan felvehető embereket, hogy ez a minimum meg lenne a fejükben. Ez szerintem azért azt jelzi, hogy nem állunk annyira jól, mielőtt nagyon határozottan veregetjük a saját vállunkat az ország közgazdaságtani képzésével kapcsolatban. A másik pedig a másik végéről szól, hogy a Magyar Közgazdasági Egyesület, aminek mindenféle tagjai meg vezetői itt különböző helyeken vannak, ülnek kint meg bent, az szervez a PhD közgazdaságtan PhD diákoknak egy ilyen workshopot, ahol bemutathatják a készülő munkáikat. Ez nyilvánvalóan egy pozitíve szelektált dolog, mert olyanok jönnek oda, Pécset van különben minden évben, akik vállalják az extra erőfeszítést azért, hogy idegenektől kapjanak valami visszajelzést a munkájukra, tehát nyilván ez nem átlag, hanem annál jobb. És az derül ki, hogy a közgazdaságtannak a CEU-t kivéve az összes magyarországi műhelyén tiszteletlen nagyon kevés kivételnek, rendkívül gyenge doktori témavezetéssel jó szándékú emberek elképesztően borzasztóan rossz munkákon dolgoznak, aminek a lábújhegyre állva érnék el a német vagy az osztrák második vonalbeli egyetemeken megcsinált PhD-ket, amik nem valami csodák vagy nagyon eredetiek, de tisztes iparos munkák, ezek pedig kutatási kérdés nélkül zavaros, adatokat rosszul kezelő, gyönge munkák, amiket valamiféle témavezetők terelgetnek előre. Tehát, hogy szerintem azért azt ne engedjük el, mielőtt tovább megyünk, és elkezdjük majd a Matolcsit rugdosni, meg tanulom én, amit én örömmel részt veszek természetesen. Azért azt ne engedjük el, hogy ez az egész közgazdászképzés, most itt a economicsról beszélek, ez azért még ha hivatkozásnak nem a csúcs amerikai egyetemeket vesszük, hanem a tisztes nyugat-európai középszert, akkor is elég gyöngécske.
Bocsánat, Körösi Gábor vagyok, és egy mondatot azért ehhez hozzátennék, hogy azért azt is tudjuk, hogy a közgazdasági képzésre felvettek, hihetetlenül magas pontszámmal jutnak be. Tehát arról van szó, hogy nagyon jó képességű középiskolásokból közepes vagy annál rosszabb közgazdászokat képeznek a hazai egyetemek.
Én most nem az egész második etaphoz szeretnék szólni, hanem ti ketten, itt mondtátok, a Aladár engem mindig lenyűgöz, de mindig kicsit bizonytalan vagyok, hogy egész pontosan hol üt engem az, amit ő mond. Ezért Aladárra nem merek vitatkozni. Ne arra, hogy Szandra, amit te mondasz, hogy kerekperec nem így van. Tehát, hogy ez ugye az a dolog, hogy éles, markáns viták vannak, az egy természetesen létező dolog. Azon az általános, elfogadott minimum kereten belül, hogy az, amit csinálunk, annak logikailag koherensnek kell lenni, az operáció célja az, hogy empirikus megfigyeléseket megmagyarázzunk, és ezeknek okát adjuk. Ezek a minimum követelmények, ezek az új zászlók, és hogy valami egész más kell csinálni, ezek ezen kívül vannak. Ez olyan, mint a én voltam a történész vitán, a sumér, meg a magyar, meg ugyan. Olyanok is vannak, de hogy az, hogy a háromszög szögének összege 180 fok, hogy nem lehet logikai hiba az érvelésünkben, hogyha a elméleti konklúzióinkra egyetlen egy empirikus példát nem találunk, akkor az hogyan? Semmiféle lelkiismeretpróbálás, meg önvizsgálat ebben az ügyben nem indokolt. A dolgon belül ott elképzelhető, és nem menni körülöttel kamatlábokat csökkenteni, az világos. De hogy az a szakmán belül? Az asztalos az egy szakma. Mindaddig, ameddig az emberek az ebédlőbe, ha asztal körül akarnak ülni, addig lehet tudni, hogy milyen funkciót tölt be az a termék, amiket ők csinálnak. Ha valaki kitalálja, hogy ezentúl két lábú asztalt kell csinálni, és hogy a családfőnek kell a hátával tartani a többi lábat, nehez mostan. Jó? Ezzel el lehet szórakozni, de hogy miután a világban mindenki más hasonló helyzetekben négy lábú asztalt csinál, és ezek a dolgok beváltak, mindenki, vannak országok, ahol csinálnak jó szociálpolitikát, vannak országok, ahol jó működő bankrendszer van, vannak országok, ahol jó működő pénzügyi rendszer van, ami időnként fejreáll, de ezek aztán előbb-utóbb visszagazdagodnak. Ezért mondom, nem a tudósok azok a saját dicsőségükre minden, nem kell semmit kitalálni. Tehát amiről itt szó van, az mindenki van találva, semmiféle új idejre nincsen szükség. Négy lábú asztalt kicsit.
Én is reagálok egy kicsit diplomatikusabban talán. De azért alapvetően egyetértek, és lehet, hogy ez egy ilyen értelmezési kérdés, hogy mit értünk közgazdasági módszertant. Én is azt gondolom, hogy a közgazdasági módszertan az egy alapvetően adatokon alapuló logikai keret. Ezt a logikai keretet a matematika jelenti manapság azért, mert bonyolultak a problémák, és igazából nem nagyon tudjuk másképp megfogni és egyszerűsíteni. Ez a keret az elképesztően tág ahhoz, hogy beleférjen minden. Például a CEUN talán a legjobb magyar kutató, legproduktívabb magyar közösszegi viselkedési közgazdaságtannak foglalkozik, ami kívül esik az úgynevezett mainstream, amit mondjuk 20 éve mainstreamnek gondolunk. De ma ez mainstream, és én is annak gondolom. Speciál, én kicsit szkeptikusabb vagyok, hogy ebből mi fog kijönni, de tök jó, hogy ezt valaki csinálja. Magyarországon többen művelnek, a Vince János kutató jelentett úgynevezett ágens alapú közgazdaságtan. Én ezzel is, sőt ezzel szkeptikusabb vagyok, én nem annyira látom, hogy hova megy, de szintén nagyszerű, hogy valaki ezzel foglalkozik, és majd kiderül, hogy ki jön belőle egy valami vagy nem. Tehát ezek a viták, ezek teljesen jók, de amit Magyarországon anortodoxia alatt ért nagyjából egy ember, szerintem igazából senki más nem használja nagyon ezt a fogalmat, amögött nem nagyon van semmi azon túl, hogy az az ember milyen személyes szimpátiái és inszimpátiái vannak. Úgyhogy válasszuk kettő dolgot. Jó, akkor most leszek kicsit provokatívabb én is. Két megjegyzés. Egyik, hogy miért van ez a politizált közgazdaságtan, nincs meg, amit Attila egyébként nagyon jól elmondta, hogy nincsenek olyan apolitikus műhelyek, akár az államigazgatásban, akár think tankként, tisztelet a kivételnek, mint Balázsék például, amikre lehet építeni. Tetszettünk volna forradalmat csinálni. 89-ben, puha rendszerváltásunk volt, megörököltünk. Egy csomó mindent megerőköltük a korábbi közgazdaságtant, ami jobb volt, mint a cseheké, meg jobb volt, mint a szlovákoké nagyságrendekkel, de olyan jó, mint a nyugati, a cseh kidobták azt, ami nekik volt a kukába, és beimportálták a nyugatit, mi megpróbáltuk fokozatosan átalakítani, eddig jutottunk. Most lehet, hogy... Tehát azt gondolom, hogy utólag talán jobb lett volna ebben is egy ilyen éles rendszerváltást csinálni. Ennek egyébként nagyszerű közgazdaságtani elmélet. Tehát ez nem értékítélet, elsősorban ez egy elemzés, mint közgazdász. Utató, ennek nagyon jó elmélete van, úgy hívják, hogy leapfrogging, miért nem vezetünk be egy jó technológiát, ha van, és azért nem, mert van egy működő technológiánk, ezért nem vezetjük be a legjobbat, akinek meg egy nem működő technológiája van, az nem tud mit kezdeni, hanem behozza külföldről. A másik provokatív dolog, ez a PhD képzéshez viszonyulnék én is. Nonsense, hogy Magyarországon 10-es nagyságrendű PhD képzés van, és ebbe beleértem a gazdasági PhD képzéseket is, nem csak az Economics-ot. Nonsense, Svájcban egy van, legalábbis a képzés szintjén. Mindenki ugyanazt tanulja egy helyen, aztán elmennek az egyetemekre diszertációt, én is kutatni tudomásom szerint Finországban is egy van, ugyanezen a módon. Svédországban van kettő talán, vagy három, tehát ez nonsense, és ez speciál nem a mostani oktatáspolitika sara, ez a korábbinak a sara, szétlobbizták annak idején ugye a Bologna rendszernél a rendszert, és van ezzel különböző képzés alapszinten, mesterszinten, illetve a PhD képzésen, ez tényleg egyszerűen elképesztő, és azt gondolom, hogy teljesen egyetértek az előttem szólókkal, hogy ezen valamilyen módon csökkenteni, koncentrálni, minőséget javítani kell, mert ezek a doktori címeknek igazából abban a nemzetközileg használt értelemben, hogy ezek valami fajta nemzetközi szintű kutató munkára tesznek képessé, ezek nem ilyenek. Azzal együtt, mint amit mondtam korábban, hogy az amerikai top PhD végzősöknek egy nagy része sem fog nemzetközi kutató munkát végezni, de képes arra, hogy befogadja ezeket az új eredményeket, képes, hogy használja ezeket az eszközöket, is képes kommunikálni mondjuk a Bernanke-vel, aki Princetonból ment a Fed elnöki székébe, azok az emberek, akik Bernanke alatt dolgoznak, kb. 6 szintig lefelé, azok mind olyan PhD-vel rendelkeznek, hogy képesek a Bernanke-vel kommunikálni, és ő is megérti, hogy mit mondanak.
Csak néhány dolgot. Az egyik, én bátorkodom az Alihoz hozzá szólni. Lényegében helyesre megyet értek azzal, amit mond, és a jelenlévő diákjaimmal tanulok arra, hogy én mindig azzal kezdem az ilyen vonatkozású kurzusokat, hogy a gazdaságnak, mint társadalmi létszférának a fogyasztó igény kielégítése, társadalmi igény kielégítése a feladata, és ebből levezetjük azt, hogy ezen belül az üzleti vállalkozás az egy olyan keret, amelyik mai ismereteink szerint leghatékonyabban piaci feltételek mellett tudja ezt az igénykielégítést elvégezni. Tehát magyarul az a bizonyos keret, amiről Péter az elején beszélt, amit a közgazdászok meghatároznak, az logikailag egy társadalmi kiinduló pontból előbbre való, mint az, hogy jön a biznisz. Tehát ilyen értelemben levezethető belőle. Az egy másik kérdés természetesen, hogy ennek után nem engedhető meg, hogy összemossuk a kettőt, mint tudományterületet, egy teljesen eltérő paradigmarendszerből, más módszertannal közelítenek a problémákhoz. Az, hogy a közös gyökerük, vagy a közös forrásuk megvan, az teljesen egyértelmű, és azt hiszem, hogy ezzel egyet is lehet érteni. És ami a közgazdaság fejlődés kérdését illeti, én azt hiszem, hogy azért nem lehet a közgazdaság, tehát én amatőr vagyok közgazdászként, bár eredeti képzettségem az, de nem lehet azzal vádolni, hogy nem fejlődött volna az elmúlt fél évszázadon mondjuk nagyon jelentősen, és hogy az, hogy négy lábú asztalt csinálunk, az azt gondolom, hogy nagyon is igaz, de most ha belegondolunk, hogy milyen négy lábú asztalt használtak az ősemberek, meg mondjuk egy tervező irodának a mindentudó asztalán most mi van a kettő között, eltelt néhány évszázad vagy évezred, és nagyon eltérő egymástól. Én nagyon emlékszem rá, hogy én annak idején milyen büszke voltam arra, hogy mi játékelméletet tanultunk a 60-as években az egyetemen, ugye akkor más volt egy kicsit a képzés, amelyiknek 46-ban jelent meg a Neumann Morgenstern könyv, csak tizenvalahány évvel később mi már tanultunk játékelméletet, meg tanultunk egy csomó mindent. És hát a közgazdaságtól most is hozza be ezeket az újdonságokat, itt a behaviorizmusról volt szó, tényleg nem lehet tudni ezekben az újdonságokból, hogy mi lesz. Azt már tudjuk, hogy a játékelmélet beépült, és felhasználta azokat a módszertani, meg társadalomtudományi alapokat, amik előtte megvoltak és semmire épült, ezt már tudjuk. Azt majd meg fogjuk tudni, hogy éppenséggel a lágens alapú közgazdaságtan, vagy a magatartási alapú, az mit fog kihozni. És ezen belül pedig még egy külön érdekes dolog az, hogy pont most indítunk a kollégiumban, a rajkollégiumban egy olyan kurzust, amelyiken a közgazdaságtan és a üzleti gazdaságtan konvergenciáját próbáljuk meg megnézni. Éppen abból a szempontból, hogy ha egyszer mind a kettő azt írja az zászlójára, hogy én Herbert Simonból indulok ki, aki közgazdasági Nobel-díjas volt, és én behaviorista közgazdász vagyok, és kísérleti közgazdász vagyok, én meg erőforrás alapú vállalatelméletet csinálok, meg mit tudom, én most nem akarom foglalkozni, de most is meg lehet találni a mai kutatósi szférában azokat a közös megközelítéseket, amikről érdemes együtt beszélni. Tehát a dolgok összeállnak, az egy másik kérdés, hogy a mi oktatási rendszerünket vagy nem tudja, vagy nem, inkább nem tudja tudomásul venni, és hát ezért aztán nagyon kevés jele van neki.
Elkezdem eltolni, hogy a konstruktív részére a beszélgetésnek ez a mit kell tenni, meg milyen válaszok lesznek a különböző változásokra, meg feledik felmerült problémákra. Azt mondom, hogy még azért ebbe a körbe akkor megint legyen egy ilyen átkötős harmadik körünk, hogy a második blokk ez az aktuális változások, meg aktuális problémák blokk volt, amiből már jó néhány előkerült itt a hozzászólásokban és meg a beszélgetők között is, akkor egy-két olyat kiemelnék, amiről még nem volt szó, és hát, ha hogy erre reagálnátok. Volt szó a hozzászólóknál is a Nemzeti Bank megjelenéséről a képzésben. Ennek milyen hatásai lehetnek? Lehetnek-e jó hatásai? Lehetnek-e, mik lehetnek a rossz hatásai? Hogy fog ehhez viszonyulni a szakma? Amiről nem volt szó, általában a sorozatban itt a több vitában megjelent ez az OTKA átalakítás, és a tudományfinanszírozás átalakítása csökkenti ez a kutatói szabadságot, vajon befolyásolja ez majd így a itthoni kutatók munkáját, és akkor utána pedig teljesen kinyitnám majd a kérdést számotokra és a hozzászólóknak is, hogy akkor mit kell tenni. Ezek közül van-e, amelyikről van gondolatotok, és talán akkor adom akkor az MNB képzés kapcsán a mikrofon.
Köszönöm. Ez magas labda volt nyilván. Jó, az otkáról nem tudnék nyilatkozni. Most tegnap adtam el az első, életem első otkáját, és majd meglátjuk, hogy mit jelent ez a változás. Az új szereplők kapcsán beintegrálnám ezt az MMÜ-s dolgot. Tehát új szereplők úgy általában jó, hogy vannak ilyenek. A CEU azt mondom, hogy nyilván hazabeszélek, de egy jó, hogy van pozitív. Ugye a CEU nincsen undergrad, tehát nincsen alapképzés. Ezért mesterképzésen most kezd komolyabb játékos lenni a hazai piacon, de nyilván ez jó. Az ELTE-kon is jó, nem tudom, mennyire számít újnak, örülök, hogy van, és nagyon-nagyon pozitívnak gondolom, amit csináltatok az elmúlt évben, mert az IBS-ről igazából nem sokat tudok. Az MNB, ez is elhangzott, elképesztő pénzeket, hol potenciálisan a közgazdasági jellegű társadalomtudományi képzésbe. Ezt aztán a dolgok nagy összefüggésében ez egy jó dolog, hogy biztos, hogy ezekből a pénzeknek egy jelentős hányada az értelmesen lesz felhasznál, vagy ez mekkora hányad lesz, azt nem tudjuk. Mindenkinek megvannak a saját elképzelései, azt sem tudjuk, hogy tehát ezek az alapítványok elvileg az örökké valóságnak készültek. Ezek a pénzek többé-kevésbé ott lesznek 30 év múlva is. Én azt gondolom, hogy ez egy elképesztő nagy lehetőség a közgazdaságtan és a többi társadalomtudományért, és egyetértek azzal, hogy más területek nagyon örülnének, hogyha hasonló lehetőségeik lennének. Konkrétan viszont nagyon kevés dolog indult még elő. Itt a hozzáfűzni valóm, hogy én ennek az egyik alapítvány egyik programjában elég tevékenyen közreműködtem a közelmúltig, mint MNB-s. Én ezt erről tudok valamennyit nyilatkozni. Igazából nem nagyon láttam, hogy nagyon beindultak volna a többi, tehát hogy ez a pénzosztás igazán beindult volna. Úgyhogy ezért nagyon nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a hatás. Az az egy program, amit kollégákkal együtt én csináltam, az egy közgazdasági, elméleti, makropénzügy, PhD kiegészítő ösztöndíj program. Ez működik, ráépül a hazai közgazdászképzésekre, heti egy nap intenzív oktatást, hogy nekik is ösztöndíjat. Erről azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tevékenyen közreműködtem benne, tehát vicces lenne, ha nagyon negatív lennék. Ez jó dolog, remélem ez folytatódni fog, és egy kicsit ugye olyan ambíció is volt, hogy segítse egy kicsit a szétaprózott PhD képzéseket, egy ilyen közös tudásanyagot átadjon. Hogyha ilyenek lesznek, vagy hasonlók, akkor jó lesz, de erre szerintem nem tudom még válaszolni. Értem a szkepticizmust, és mondjam, rövid távon én is osztam. De a lehetőség az mindenképpen óriási. Még csak annyit talán, hogy olyan nagyon nagy tervek nincsenek is. Lehet, hogy ezekből a pénzekből jelentősebben az lesz, amit a kereslet fog diktálni, és az a, igenis a szakmánk, kutatóintézetek, egyetemek felelőssége, hogy menjenek ezekért a pénzekért, és próbálják igénybe venni olyan dolgokra, amiket jónak gondolnak. És ilyen szempontból viszont szerintem érdemes pragmatikusnak lenni.
Egy picit közbeszúrok itt akkor, hogy így ez a konstruktívabb irányba, akkor ha ez még ennyire képlékeny, akkor úgy lehet átformálni a kérdést, hogy hogy kellene a szakmának okosan felhasználnia ezt a MNB-s forrásokat, ami így használ neki.
Erre mondjak valamit?
Akkor
jó, ugye okos, jó kurzus terveket megfinanszíroztatni, jó kutatásokat megfinanszíroztatni, külföldi tanulmányutakat, PhD tanulmányutakat, konferenciautakat, stb. Tehát alapvetően mikroszinten lehet szerintem ezeket, és nem ilyen hatalmas nagy dolgokra kell gondolni, hanem egyszerűen csak azokra a dolgokra, amikre most az úgy gondoljuk, hogy kevés a forrás, akár kutatóintézetben ül valaki, akár egyetemen, azokra most több pénz van, és ezeket lehet azt gondolom, hogy többnyire lehet használni. Nyilván van egy ilyen nagyon politikai, nagyon felső szintű az egész történet, amiről most nem szeretnék különösebben beszélni, abban az a makroszint, amit mikroszintet kell használni.
Ez nem egy kedvenc témám nekem. Nagyon nehéz benne érzelemmentesen állásfoglalni, de két dolog van. Az egyik az, hogy az ember alapvetően nem ért egyet egy politikai irányvonalal, aminek az eredménye az, hogy ezek az alapítványok létrejöttek. Most ez egy tétel, ami nagyon-nagyon súlyos egyet nem értés. A másik pedig az, hogy már annak idején is baromira szégyeltük, de a kis pénzéből éltünk a oktatás ifjúsági mozgalmában a 70-es, 80-es években, és ugye ezekből a pénzekből szerveztük azokat a táborokat, amiknek az eredménye aztán végül is hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltás bekövetkezett. Nem ezekkel döntöttük meg a rendszer, természetesen kellett Gorbacsov is, mert mindenki másoké, szóval. De ugye tudtuk akkor is, hogy helytelen, hogy a kommunista ifjúsági szövetség pénzzel bennünket, de ott volt a pénz, sehol máshol nem volt pénz. Tehát én nem tudom elítélni azokat ennek kapcsán, hogy a Nemzeti Banknak a pénzét használják, ha azok értelmesen vannak felhasználva. Ahogy a KISZ is megszűnt, lehet, hogy az unortodoxia is meg fog szűnni. A társadalom az valahol a túlélésre van berendezkedve, a Tiananmen téri gyilkosokkal is leült az Egyesült Államok tárgyalni után nem sokkal, tehát ennél sokkal nagyobb disznóságokat is elviselt a világ, de hát lehet, hogy én már túlkoros vagyok, aztán túlságosan nagy a tolerancia lenni. Ezzel együtt nem bocsátom meg azt, hogy ezek létrejöttek ezek az alapítványok.
Én nagyon köszönöm neked, Attila, hogy nem vetsz meg engem, hogy én ehhez a forráshoz fordulok, de hogyha nem fordulok, akkor tönkre megy a képzés. Az egy más kérdés, hogy higgyétek el nekem, nem olyan könnyű ott ülni egy ilyen helyen, és hosszú lompos nyelvemet kidugni, és pénzt kérni. Azzal a tudattal, hogy közben barátságosan csipengetnek, és céloznak arra, hogy ők szoktak egy olyan alternatív szekciót tartani, ahol van egy apáca, aki most a heti válaszban gyakran publikál, és annak az előadásait kell majd hallgassam. Szóval sokba kerül ez, na, most bocs.
Ez a feleje tényleg egy rossz beszélgetés, és szerintem nem erről kéne szólnia. Vannak olyan kérdések, itt az előbb a Balázs utalt egy kérdés felvetése, amiben ti stakeholderek vagytok, nem abban az értelemben, hogy a politika világával hogyan beszélgettek, hanem az oktatásban, ami történt, ahhoz milyen a viszonyatok. Egymással is van megbeszélni valója az embereknek a saját intézményekre figyelve, nem azokra az intézményekre, ahol kapunk külső challenge-eket, hanem azokra az intézményekre, amelyeknek a felelőssége, a menedzselése a saját kompetenciával vagy kompetenciátokban van. Vannak olyan kérdések, amit egymással is meg lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy az egyetemi oktatás problémáiban van egy csomó olyan aspektus, méret, a teljesítményhez kötött finanszírozás, akármi olyan témák, amikről közgazdászként, tudományosan lehetne beszélni, és el lehetne mondani, hogy azokkal a standardekkel, ahogy gondolkodunk ezekről a kérdésekről, mik volnának a helyes állítások. Lehet, hogy ezek megtörténtek, és néhány helyen papírban vannak téve, de azt gondolom, hogy érdemes a mi közös történetünket, az ezekkel kapcsolatos történeteket egymással is megbeszélni. Vannak jó történetek, én azt gondolom, hogy a rossz és jó történetek egymással szembeállíthatók. Az, ami a közgazdasági társaság kapcsán történt, hogy bizonyos értelemben a fiatalabb közgazdász generáció veszni hagyta azt az intézményi keretet magának, de, és ez egy probléma. Ugyanakkor megjött egy másik kihívás a közgazdászok egyesület, ami meg egy nagyon pozitív történet, és hosszú távon nyilvánvalóan meg lesz az eredménye. Én azt gondolom, hogy azokról a témákról kéne beszélgetni, ahol van befolyás, azokról, ami a saját intézményeink, és szerintem elvesztjük a lehetőséget, hogyha erről nem beszéltek.
Szerintem átköthetünk, úgyhogy akkor beszélgessünk arról, hogy mit lehet tenni.
Én a Matolcsi ügyhez két-három mondatot tennék hozzá. Egyik az, hogy az érvelések a Kádárkor mikor mélyébe vezettek engem, ahol mi abból indultunk ki, hogyha van pénz, és fel tudjuk használni valahogy becsületes jó célra, akkor nem fogunk finnyáskodni. Amit az Attila elmondott, ez bevált. Na most azért még nem vagyunk ottan, vagy én remélem, hogy nem vagyunk ott, és ezért azt mondom, hogy az egyik baj ezzel a hihetetlen mennyiségű pénzzel, ami a szakmánkra dől, hogy abszolút nem transzparens, hogy mi van, ezt te is elmondtad, fogalmunk sincs, hogy mire, ki, mit, hogy fog felhasználni belőle. Egy dolog viszont nagyon veszedelmes, ki van mondva, hogy a alapítványt alapító és a kurátorok egy bizonyos ízlést preferálnak egy másikkal szembe, olyan irányzatot támogatnak, amely nem olyan, ami mostan van. Most próbálom nagyon finoman leírni. Most ez az ideológiai doktrinációnak a formája, el kell nekik majd mondanom, mind a Kádár korszakban, hogy én valójában marxista-leninista képzést szeretnék, csak Samuelson fogok tanítani, vagy mit tudom én, Max Weber. Ez szörnyű. Ez szabad tudománnyal ellentétes tendencia, hogy valaki az ízlését rá akarja nyomni egy szakmára. És ehhez hatalmas pénzzel rendelkezik. Ezt a pénzt használja mindenki, ahogy akarja. Lehet, hogy még én is fogom használni, mert egy rohadt pragmatikus alak vagyok, de akkor is szörnyű. Ilyet nem lehet csinálni. És az elmúlt 25 évnek legalább, ez 50 éve nem volt ilyen a mi szakmánkban, ez egy olyan szakma, ahol békésen egymás mellett éltek az emberek. Én még kisfiú voltam, amikor 57-ben a revizionistákat, a dogmatikus marxisták kinyírták. Azóta ez nem ment. Mindenki úgy valahogy elnézett a másik feje fölött, és a élni és élni hagyja elv alapján működött. Ez egy olyan provokáció, ami hát elgondolkoztathat bennünket, hogy mi fog ebből kijönni.
Király Júlia vagyok, előttem Laki Mihály szólt, és még inkább előttem Karvalics Ferenc, aki szintén nem mutatkozott be, és azt hittem, hogy ő fogja azt elmondani, amit így ezek után én vagyok kénytelen. Mindketten a Nemzeti Banknak voltunk alelnökei, amellett én a Corvinus Egyetemnek vagyok oktatója, az ELTE-nek vagyok oktatója, és mi oda került ilyen kakukktojásként az IBS-nek is vagyok oktatója, talán azért került oda, mert én azért vagyok az IBS-en, mert ő van jelen pillanatban a magyar államtól a létező legmesszebb, és nekem bizonyos okok miatt célszerű a magyar államtól létező legmesszebb lennem. Én azt gondolom, hogy ami történt a Magyar Nemzeti Bank pénzével, az lopás. És azt hittem, hogy a Feri ezt fogja elmondani. Ezt a pénzt ellopták. Ez állami feladat, állami pénz. Teljesen mindegy, mit hazudnak. Nyilvánosan hazudnak. A Magyar Nemzeti Bank eredményéről, nyerességéről, hogy az miből keletkezett, elvonhatja az állam, vagy nem. Ezt a pénzt a magyar állam elvonhatja törvényesen, és adósságcsökkentésre kellene fordítania, hiszen ez a pénz abból a devizaleértékelésből keletkezett, aminek most a nyitott pozíciót egyébként a magyar állam éppen futni fogja. Hogy ezt miért nem teszi Varga Mihály, azt látjuk a pozíciójánál fogva, a jelenlegi súlyánál fogva. Varga Mihály az utolsó, és az újságból tudja meg, hogy ma Magyarországon milyen gazdaságpolitikai döntések születnek. Az, ami történik ezzel a 200 milliárddal, az István nem arról szól, hogy mikroszinten próbáljuk meg jól felhasználni, miközben én sem merném azt az erkölcsi bátorságot menni, hogy bárkinek azt mondjam, hogy ne pályázzatok rá. Ez borzasztóan nehéz. Az Istvánnal volt egy évvel ezelőtt egy etikai vitánk, hogy egy ilyen rendszerbe, ami tudjuk, hogy korrumpál, ami tudjuk, hogy hihetetlen rablásokat követel, amit tudjuk, hogy hihetetlen rossz irányba akarja vinni a mi tudományunkat. Mindaz, amit elmondtatok az elején. Hol van az a határ, amit át lehet lépni, nem lehet átlépni, tudjuk-e, hogy etikailag meddig vállalható az együttműködés. És én akkor is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy hihetetlen szerencsés helyzetben vagyok, mert ez a közeg engem odarakott ki, ahol valamikor a 80-as években a demokratikus ellenzék volt, akire úgy néznek, hogy miért kell ennek itten ugrálnia, hősködnie, hiszen békében el lehet lenni ebbe a rendszerbe, el lehet éldegélni. István volt az, aki akkor rám nézett, és azt mondta, hogy miért nem bízol bennem, hogy én fogom tudni, hogy meddig vállalhatom. És azt mondtam, hogy bízom benned, és tényleg bízom benned, csak tudom, hogy nem értétek meg azokat a 80-as éveket, amikor igenis nem lehetett tudni, hogy hol van a határ, és nem vesz észre az ember, amikor átsodródik, és tényleg könnyű helyzetben vagyok, hiszen nekem nincsen hova átsodródnom, igen, hogy ki vagyok rakva ebből a rendszerből. És ezért nincs jogom azt mondani, hogy ne pályázzatok, ne próbáljátok meg mikroszinten, ne próbáljátok valamit kezdeni ezzel a pénzzel. Egyébként ő az a Kónya István, akit azért rúgtak ki a Magyar Nemzeti Bankból, mert engem meghívott egy nemzetközi nyílt konferenciára, amire 13 évig jártam előtte, és véletlenül föltett tavaly is a meghívandók listájára. Másnap rúgták ki a Magyar Nemzeti Bankból. Tehát őről is levették azt az erkölcsi felelősséget, hogy hol van az a határ, amíg még együttműködünk a rendszerrel. Azon, amit előttem szóló mondott a Laki Misi, hogy nem lehet. Tehát a feladatunk az, hogy mint közgazdászok, a Közgazdaságtudományi Bizottságban, és erről volt szó, minimum tiltakozzunk az ellen, hogy létrejöttek ezek az alapítványok, az ellen, amilyen céljuk van, miközben igenis nem szólítok fel senkit a terembe, hogy ne pályázzon. Mert pályázzon, mert különben nem tud megélni. De azért kedves közgazdászok, jusson az eszetekbe, hogy ez a 200 milliárd a közgazdász szakmára lett. És valaki ugye itt említette, hogy történészek is élnek ebbe az országba, matematikusok is, ne adj Isten, filozófusok is, 5 millió másik szakma. És mit belterjesen azon vitatkozunk, hogy akkor most magunkra fordíthassuk ezt a 200 milliárdot, amihez azért hagyd tegyem hozzá, hogy közben létrejött egy hatodik alapítvány, ahol már nincs korlátja a költésnek, ahol az igazgatóság dönti el bármikor, hogy hány milliárdot abban az évben mire fordít. És elnézést, én ezek után el is megyek. Köszönöm szépen.
Lehet, hogy most már a hozzászólásokat is, meg aztán visszajön a beszélgető köz a mikrofon, hogy a konstruktív gondolatokra.
Két mondat, hogy egyrészt nem az MTA Közösség Bizottságának, vagy bármely bizottságnak, hanem az állami számvevőszéknek, vagy az ügyészségnek lenne a dolga szerintem, hogy egyáltalán mi történt itt. Ez szerintem törvénytelen egyértelműen, mint néhány más dolog. Például, hogy a bank vezetésének nincs olyan végzettsége, mint a bank egy törvény elői. Tehát szerintem ezek, de a igazán fontos, először is ugye alapítványoknak csak hozamát használják, az utolsót nem ismerem, hanem az igazán fontos, hogy szerintem ez nem oszt, nem szoroz jelenleg, esetleg Péternek az oktatását, vagy egy folyóiratot megment, de ettől ugyanolyan rossz marad, vagy jó marad az oktatás. A CEU se tudott igazán változást hozni, pedig az egy hasonló, vagy nagyobb nagyságrend. Tehát én azt mondom, hogy térjünk vissza, ha lehetséges, a saját problémáinkra, mert ez nem oszt, nem szoroz. Ettől az X egyetem ugyanolyan rossz marad, a PhD képzés ugyanolyan rossz marad, a master képzés megszűnik esetleg. Tehát azt javaslom, hogy térjünk vissza, mert igazán ez nem változtat rajta. Erkölcstelen, de nem változtat a helyzeten, még ha még pár milliárdot ide.
Szóval mit kellene akkor tenni?
Én természettudománnyal foglalkozom, és ahhoz vagyok szokva, hogy van egy világos határ tudomány és áltudomány között. Minden kétségbe lehet vonni, de meg lehet azt is mondani, hogy igen, kétségbe lehet vonni, de légy szíves, tanuld meg a szakmát. Na most én értem, hogy közgazdásznak nehezebb, hiszen állandóan mozog az, amit tanulmányozni kell. De azt mondjátok, én ehhez nem értek, hogy más országokban azért van egy szűkebb mesdjéje annak, hogy mi van a tudományon belül. Ha én mondom A-típusú közgazdásznak azt, aki megfelel annak a normának, azt kérdem az A-típusú közgazdászoktól, hogy miért nem mondjátok el az országnak ugyanilyen világosan, hogy ez az egész hazugság, a lopás azt már mondják mások, de azt, hogy tényszerűen nem igaz. És ez az őrület hosszú ideje jön. Tudom, hogy minden kormánynak volt benne baja, de a Matolcsi következetesen mondja ezeket a baromságokat, még én is tudom, hogy baromság. Miért nem mondjátok el olyan nyíltan, egyértelműen, hogy az ország tudja, hogy ebből egy szó nem igaz? Hiszen honnan tudná az ember, hogy nem igaz?
Kicsit tényleg elszakadva ettől a témától, tehát az MMS dologtól, viszont miért nem mondjátok erre, akkor Julinak lett volna egy olyan része, ahol kifejezetten megszólítom, de szerencsére itt van az egyik szerzőtársa. Nemrégiben így elég sok sajtóvízhangot is kapott egy olyan tanulmány, amit Magyarország legkiválóbb oktatás kutatói jegyeztek, és együtt írták egy olyan műfajba, amiben talán ritkábban írnak, és arról szólt, hogy így az érettségi az hasznos-e vagy nem. És akkor megkérdezném itt Hondanit, hogy így miért értetek akkor ilyet? És mi a célotok?
Ez a tanulmány, ami igazából egy tanulmány, a Közgazdaságtudományi Intézetnek a műhely tanulmányi sorozatában jelent meg, és hat társ szerzőnk mellé írtuk együtt. Szóval ez egy kifejezetten egy policy befolyásoló tanulmány volt, amit nem is egy műhely tanulmány, tehát hogy műhely tanulmánynak íródott, de eredetileg elküldtük az akadémiának. Tehát ez december elején készlet, és az akadémiába elkezdték köröztetni. Tehát ez úgy készült, hogy elvileg egy ilyen nyomás befolyásoló valami legyen, és aztán ennek valahogy nem lett semmilyen hatása, és utána jelent meg január közepén vége felé, mint műhelytanulmány, és felkapta a sajtó, és aztán nem lett semmilyen hatása. Tehát amiről ez szólt, ez a cím, hogy érettségi védelmében, hogy volt egy ilyen, hát félig meddig pletyka, vagy sajtóértesülés, hogy a kormány tervezi bevezetni a gimnáziumi férőhelyeknek a felső korlátját. És erről született ez a tanulmány, ahol ilyen alapvető empirikus állításokat foglaltunk össze, hogy ez rossz. Ebben most nem mennék bele, mindenki olvassa el, mert nem erről szól a mostani összejövetelünk, de szépen össze van szedve, körülbelül 10-12 ábrán egy ilyen logikus gondolatmenetben, hogy ez miért lenne rossz az országnak, hogyha kevesebb lenne az érettségizett, és inkább a szakképzésre fókuszálnánk. Tehát szerintem, amit ebből inkább lehet tanulni, vagy hát nem tudom, hogy lehet tanulni belőle, de hogy vannak ma Magyarországon olyan tételek, vagy olyan tézisek, amiket a közgazdászok tudnak. És ezeket adatok alá lehet támasztani. Oktatásban számos ilyen van. És mi próbáltunk egy ilyet előállítani, hogy tudjuk adatokból, szépen le lehet írni, meg lehet mutatni, és egyszerűen nincs róla vita. Tehát hiába jelenik meg a sajtóban az, hogy milyen jó a magyar szakképzés, vagy milyen jó a magyar tanoncképzés, amikor nem ezt látjuk az adatokból. Olyan adatokból, amihez mindenki hozzáfér. És tulajdonképpen ezért ütött ekkorát a sajtóban, mert hogy ezek ilyen kvázi megkérdőjelezhetetlen, tényleg mindenki számára hozzáférhető adatokon alapuló kis gondolatmenet.
Szerintetek kellene több ilyet érni? Lesz ennek hatása? Mi értelme van ennek, kihez szól?
Persze, hogy van értelme. Azért elég sokan dolgoznak azon, hogy értelmes meg normális tanulmányok szülessenek és születnek is. Más kérdés, hogy nem tud átjönni. Tehát, hogy nincsenek meg azok a keretek, amelyeket lehetővé tennék, hogy egy passon is. Hát most olyan mélyre kellene menni a politikai meg a gazdasági intézményrendszerbe ahhoz, hogy ezt megértsük, amire nincsen se idő, se tér. Tehát az, amikor ketté szakadt például a Magyar Közgazdasági Társaság meg a Magyar Közgazdászok Egyesülete, az egy zseniális esettanulmány lenne arra a társadalmi veszteségre, amit el lehet érni akkor, hogyha amikor van egy felismerhető és világosan körvonalazható generációs paradigmaváltásra épülő elkülönös, és akkor nem azt keresi meg a magyar közgazdász társadalom, maradjunk csak ennél, hogy hogy lehet ebből megtermékenyítőleg hatni egymásra, mert azért a közgazdasági társaság se csak hülyeségeket csinált. Azt is gondolom, hogy ez a kicsit egészet jellegű dolog, ami a egyesületben folyik, az sem elegendő. Nem is keresték egymás társaságát, hanem az első pillanattól kezdve egymással szemben fogalmazták meg a... Egy csomó ok, jó ok volt erre magukat, és úgy működnek, mint a két külön országban lennénk. Nagyon szépen lehetne értekezni arról, hogy az új megközelítéseknek, az új, jobban felkészült fiatal közgazdászoknak a teljesen másfajta gondolkodása hogyan lett volna behozható a közgazdász vándorgyűléseknek ebbe a popularista gondolatmenetébe, hogy lehetett volna, vagy hogy lehetne elvileg nézve azt, amit most itt többen követelnek, azt a tudásanyagot átnyújtani, amivel megtermékenyíthető lett volna a régi garnitúrának a gondolkodása, vagy más nem mondjak, ugye a közgazdász vándorgyűlések részvevőinek a többsége vállalatvezető. Tehát magyarán szólva megközelíteni valahogy a közgazdaságtan meg a biznisz kapcsolatának a szintén tárgyalt dolgát, de meg se kísérleltük, hanem megállapítottuk azt, hogy ők, mi meg mi vagyunk, és ezzel a dolog lehet zárva. Legalábbis egy időre. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, hogyha minnyáján életünk hátralevő részében, nap 24 órájában azt próbálnánk elérni, hogy a legelső kérdés az volt, hogy mennyire tudja a laikus publikum, hogy mik a közgazdaságtan eredményei. Tehát, hogy ezt elfogadtassuk magunkat. Hát arra olyan esélyünk, mint ahogy neked az, hogy úgy azért a népek, akik mindenféle baromságokban hisznek, de azért azt, hogy a föld forog a nap körül, és nem fordítva, meg hogy gömbölyű, tehát hogy ezekben van bizonyos közmegegyezés. A közgazdaságtanban erre semmiféle esély nincsen. És az, hogy miért van ez nagyon bonyolult azért, de hogy nem utolsó sorban azért, mert hogy a közgazdaságtan éppen ez az alapelv, amiben itt teljesen megegyeztünk, hogy a szigorú logikai koherencia, empirikus ellenőrzés miatt nagyon-nagyon alkalmatlan, megvalósíthatatlan álmok alátámasztására és azok zászlóra tűzésére, sőt, a közgazdász pontosan azért van kirugdalva intézményekből, mert hogy pont az a közgazda, aki a ilyeneknél a száját szokta húzni és felsorolni, hogy ez miért nem, tehát ő egy kekeckedő kerékkötő. Ezzel együtt az a igény, amit megfogalmaztál, az teljesen releváns és a teher rajtunk van, és hullámszerűen időnként kollégák rendszerint lelkesedésből és főleg szakmai meggyőződésből, meg felelősségérzetből csinálják is. ha indexet olvasol itt a jelenlevők között, mondom, én próbálom keresni, számos olyan lányfiú van, aki a de facto blog nevű dologban aktívan közreműködik, akár szerzőként, akár szerkesztőnként, akár csatornaként. Ez egy olyan blog, amelyik arról szól, hogy bizonyos közkeletű állításokat adatokkal, ábrákkal három oldalba bizonyít vagy látványosan cáfol. Nekem jobban tetszik azért azok, amikor ezek a nagy baromságok vannak látványosan cáfolva, de azért nem olyan óriási nagy hatású ez, hogy a piacon is mindenki a de facto blogról beszélne. Tehát, hogy én persze örülök neki, meg aki ugye az Index bizonyos részeit olvassa az ugye. Az a tapasztalatom, amit a Dani mondott, lehet csinálni blogot, mi is csináltunk blogot. 2-3 éven keresztül, a dékánnak meg nem mondjátok, a munkaidőm gyakorlatilag fele abból állt, hogy az úgy elég érdekes legyen. Voltak, akik olvasták, dicsérték, jól esett, addig a lelkesedés tartott. Akkora momentum sose volt, hogy valaki azt mondja, hogy na figyelj, most akkor én is hozom az én ennyimeimet, és akkor ne csináld te 8 órába, hanem most egy fél évig mit csináljuk. Tehát, hogy elhalt. Hogy ez miért van így, ezt nem tudom, és önmagában az, hogy elhal, ez nem ok arra, hogy megint időnként neki ne essünk és álljunk, mert ugye ez tényleg, ez nélkülözhetetlen. És hogy én mindig azt gondoltam, Amerikában volt olyan érzésem, hogy ott könnyű, mert ugye sokan vannak, és a 300 millió emberből egy jó milliónak alapfokú közgazdasági végzettsége van, tehát a New York Times vasárnapi mellékletében lehet olyan cikket írni, ami megfelel a alapvető közgazdasági szempontoknak, és ezt elég sokan olvassák. Ez itt eddig még nem sikerült, de hogy ez nem ok arra, hogy ne próbáljuk meg, és mondom, próbáljuk és csináljuk.
De akkor is passzolom el ezt a kérdést. Nyilván vannak racionális okai, hogy miért. Egyrészt megnyilvánulnak azért közgazdászok, a de facto-t én is akartam mondani. Minden hullámzó zása ellenére azon, hogy ez egy nagyon jó irány, hogy adatokból vonjunk le egyszerű következtetéseket. Nyilván megvannak a műfaj korlátai, és ezt próbáltam korábban már említeni, hogy alapvetően a közgazdaságtanban nagyon nehéz egyértelmű nemet mondani. Nagy valószínűségű nemet tudunk mondani. És mondjuk az oktatás közösségtant kevésbé ismerem, de szerintem nehéz szakmai alapon, nyilván itt nagyon extrém dolgokról beszélünk, tehát azért ezeket egy a legtöbb anortodox, magyarországi anortodox állítást az nem ilyen, csak mégis a közgazdaságban szerintem van egy ilyen természetes közgazdaszkutatóban, elemzőkben egy ilyen óvatosság, de azért hallgassuk meg a másikat és próbáljuk meg racionalizálni, amit mond. Ugye a másik az megint nézve közgazdászként, ugye van a potyautas szindróma, miért én mondjam, miért nem a másik, vannak költségei annak, hogy én kimondom, a haszon meg szétoszlik igazából, én abból személyesen nagyon kicsit profitálok, akkor miért én csináljam. És ugye van egy jó magyar mondás erre, csalán meg testrész van benne, szerintem nagyon releváns, és a harmadik, ami alapvetően ehhez kapcsolódik, szerintem a sokan félünk. Tehát az egzisztenciánkat nincs soha visszavonulni, el lehet menni Magyarországról, amikor ezt eldönti az ember, akkor az egy más tészta, de amíg nem addig ez egy nagyon nehéz és hálátlan feladat elvállalni, úgyhogy ez a legőszintén válasz.
Akkor egy konkrét kérdést ezt én is feltennék, amit kellene csinálni témakörben. Ugye Murekozi László is, meg Váradi Balázs is a oktatást szóba hozta, meg Körösi Gábor is. Az oktatásában a közgazdaságtanban láttok-e olyan dolgokat, ami megvalósítható? Van-e kérdés még hozzászólás a hallgatóságban? Akkor nagyon jó moderátorrá tesztek, hogy akkor nagyon jól tartottuk az időkeretet, és köszönöm szépen a közönségnek a megjelenést, meg a figyelmet és a hozzászólásokat, és persze elsősorban köszönöm a beszélgetőknek, hogy eljöttek és beszélgettek. Köszönjük szépen a lehetőséget az oktatói hálózatnak a szervezésért. Mikor legközelebb?
Annyit mondanék csak, hogy a következő vitánk valószínűleg a jogász vita lesz, és utána a pedagógus vita. Még pontos időpontunk nincs, de számítunk mindenkinek a részvételére. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
Elhangzott az oktatói hálózat vitasorozata. Közgazdász vita.
A felvétel készült 2015. február 3-án az ELTE BTK Gombóc Zoltán termében.